a lélek kalandja. Klasszikus történetek, kortalan élmények, az egész családnak. Filmek, ünnepi műsorok pünköstkor is a közmédia csatornán.
Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Ahol a labda pattog, ott vagyok, ott, ahol a gólya ott hagyott, kócos szellemünk néha átoson. Ahol a labda pattog, szent a föld, s a cinkos szellem rám csak nyelvet ölt. Ott az én helyem, s olykor az otthonom. Énekelt a magyar sport nagy rajongója, a rock'n'roll király Fenyő Miklós, akinek egyik örökzöld mondatának szellemében foglaljuk össze a következő két órában az elmúlt hét legfontosabb magyar vonatkozású sporteseményeit. Ahol a labda pattog, szent a föld. A visszajátszás két társszerkesztője, Cserjés Bendegúz és Tóth Csongor, két hangmérnöke, Antal Rihárd és Horváth Milán nevében is tisztelettel és szeretettel köszön mindenkit, a szerkesztői műsorvezető Edvi László. 2026. 20. hetének összefoglalóját 2026. május 18-án 4 perccel 10 óra után egy olyan sporttal kezdjük, amelyben úgy pattog a labda, hogy hatalmas erővel ütik, de amint földet ér, véget ér a labdamenet. A férfi röplabda bajnokság döntőinek negyedik találkozóját a múlt kedden vívták, és miután nem három mérkőzést kell megnyerni, és a Kaposvár 2-1-re vezetett, így bajnokavatásra gyűltek kedden a Kaposvár Mávelőre találkozóra érkező szurkolók, hogy sikerült-e megszerezni a Kaposvárnak az újabb bajnoki címet, az kiderül a következő tudósításból.
21-szer is Kaposvár. A férfi röplabda bajnokság döntőjének negyedik mérkőzésén Kaposvár Mávelőre 3-0. Egyszerű volt a képlet, a döntőben első alkalommal aki nyer, az lesz a bajnok. Igaz, ez ma csak a somogyiakra volt érvényes, ennek megfelelően kezdtek a hazaiak. Schmidl ászértékű nyitása, a Medina Dávid Hubicska alkotta hármas sánca, és az 1500 fős közönség is hajtotta a siker felé a Kaposvárt. 25-19 az első játszmában. Kezdett magára találni a címvédő fehérvári együttes, hiszen 4-1-re is ellopta a második játszmában. Viszont az átütő erő a szó szoros értelmében somogyi oldalon jelent meg. 10-6-nál már Pellillo, a Mávelőre vezetőedzője előtte második időkérését is. Innen pedig nem volt megállás, vagyis a Kaposvár állva hagyta ellenfelét. 25-13 és 2-0 volt a hazaiaknak. Tavaly söpréssel 3-0-al nyerte története első bajnoki aranyát a Mávelőre. A mostani idényben is a bajnoki döntő előtt még veretlen volt a fehérvári együttes, ráadásul mindössze két játszmát veszítettek. Teljesen szétestek a harmadik felvonásra a vendégek, 9-0 is volt az állás, igaz a végén 25-20. A mérkőzés legeredményesebb játékosa Hubicska Patrik 15 ponttal volt ennek a mérkőzésnek. Története 21. bajnoki címét nyerte a Kaposvár, amely két év után ismét a férfi röplabda trónján. Kaposvár Mávelőre 3-0, a párharcot és a döntőt 3-1 arányban a somogyi együttes nyerte.
És ha már az összefoglalóban szóba került Hubicska Patriknak a neve, akkor természetesen hallgassuk meg a győztes Kaposvár játékosát.
Egyike voltam a legjobbaknak. Hol nyertétek meg ezt a meccset?
Ha válaszolnom kellene, azt mondanám, hogy ezt a meccset nem ma nyertük meg, hanem az egész éves munkánkkal nyertük el, azzal a sok edzéssel, sok munkával, amit a szezon során véghez vittünk, szóval úgy gondolom nem ma dölt el ennek a meccsnek a sorsa, hanem az egész év során.
Az lett volna egyébként a sor, mint ahogy ma a Mávelőre nyer, de szerencsére nem így történt, főleg a ti szerencsétekre. Arra kérdeztem rá igazából, hogy talán mintha a vendégeknél eltört volna valami. Te is úgy láttad?
Úgy gondolom, hogy a mérkőzés elejétől kezdve nyomást gyakoroltunk rájuk, próbáltunk agresszívan játszani, kézben sikerült tartani a meccset, szóval szerintem nem engedtük, hogy ki tudják hozni ezt, amit ők tudnak.
Magyar bajnoki cím, magyar kupa győzelem, mi lehet még egy fantasztikus nyaralás a kislányoddal, akinek majd nyilván büszkén fogod odaadni, játszon az aranyéremmel?
Igen, ez a szezonban minden össze sikeredett, nagyon örülök, hogy sikerült elérni a csapatnak a célokat, amiket kitűztünk. Most egy kis pihenés fog következni, feltöltődés, a családommal szeretnék időt tölteni, ahogy mondtad te is, és következő szezonban pedig újult erővel visszatérni.
Ő volt Hubicska Patrik, a Kaposvár röplabdázója, a bajnoki címet szerző Kaposvárnak, egyébként a Kaposvári Gárda. Története során 21. alkalommal gyűjtötte be a férfi röplabda bajnoki címet. Hát az elszólás azért volt, mert kosárlabdával fogjuk folytatni a visszajátszás 2026. május 18-án, bár kosárlabdában még odév van a bajnokavatás, viszont szombaton elkezdődött a döntő sorozat. De mielőtt a döntővel foglalkoznánk, ejtsünk talán néhány szót az előtt is, mondjuk a két elődöntőből. Az egyik ágon az alapszakasz megnyerő Szolnoki Olaj az alapszakasz negyedikével az atomerőművel találkozott, a másik ágon pedig a Falkó azt a Kaposvárt fogadta, pontosabban a Kaposvárra vívott párharcot, amely az alapszakaszban újoncként a harmadik helyen tudott végezni. Május másodikán kezdődtek ezek a bizonyos elődöntő sorozatok, és mindkét párban a hazai csapat tudott nyerni, Szolnoki Olaj atomerőmű 88-74, illetve Falkó Kaposvár 97-79. Ezt követően május 5-én ugyebár azok a csapatok mentek idegenbe, amelyek az alapszakaszban jobban teljesítettek, és jobban teljesítettek itt az elődöntőben is. Május 5-én Kaposvár Falkó 81-91, illetve atomerőmű Szolnok 82-87, így aztán a három nyert mérkőzésig tartó párharcban a Szolnok is, illetve a Falkó is május 8-án úgymond mérkőzés labdához jutott, tehát győzelem esetén behúzhatta a párharcot. Szolnokon hatalmas küzdelem volt, és végül is hatalmas küzdelmet követően május 8-án 65-63-ra nyert a hazai Gárda, így a Szolnok lett az első résztvevője a döntőnek, és még nagyobb küzdelem volt a Falkó Kaposváron, hiszen a harmadik találkozón a Kaposvár nagyon-nagyon sokáig vezetett, sokkal, de sokkal jobban állt még a negyedik negyed kezdeténél is. Végül aztán hazai pályán játszó Falkó 93-92-re tudott nyerni, így aztán a döntőben kiderült, hogy megismétlődik a tavalyi párharc, vagyis a Szolnok Falkót találkozó. Egyébként a döntők során ez a két csapat már többször is találkozott az elmúlt időben, 2012-ben a Falkó 3-2-es összesítéssel verte meg a Szolnokot, aztán 2024-ben szintén a Falkó diadalmaskodott, ekkor 3-1-es összesítése, tavaly viszont talán sokan emlékezhetünk rá, hogy a Szolnok söpréssel nyerte meg a bajnoki címet, vagyis mind a három találkozóját megnyerte. Az eddigi 5 döntőjükből, amit vívott ez a két csapat, mármint a Szolnok és a Falkó, 3-at a szolnokiak nyertek meg, 2-t pedig a Falkó, és miután a Szolnok nyerte az alapszakaszt, az idei döntő párharc is Szolnokon kezdődött, jöjjön az első találkozónak az összefoglalója, tehát Szolnok, Falkó, férfi kosárlabda, bajnoki döntő első mérkődés múlt szombatról.
Somogyinál a labda, már csak 7 másodperc a támadó időből, Tóró jön ki védekezni rá, aztán odaadják Krajnszkinak, Krajnszki egy 3-pontos, ő is bedobja. Az előbb az Itzer kimaradt, most azonban a 3-pontost remekül helyezte el ott a gyűrűben, 8-8 a negyedik percben. Hát belekezdtek alaposan a csapatok. Azt számít, hogy egy újabb remek találat, mégpedig Novakovicstól, és Novakovic nagyon belehúzott, tényleg már 9 pontos, 3 triplát dobott ezen a mérkőzésen, tudja ő ezt, láttuk ezt már tőle, de nem az utóbbi időben, úgy látszik, hogy most a fináléra szívta föl magát. Ezzel 13-15 az állás, amikor a 8. percben járunk az első játékrészben. Úgy érezte mindkét szakvezető, hogy nem kell beleszólni most ebbe a mérkőzésbe. 10 másodpercnél alig van több, amikor 20-19-nél a Szolnok támadhat, Krajnszki veszi kezébe a labdát, ugye, és megpróbálja két ember mellett elvinni, aztán Palainak teszi inkább. Palai beleáll egy 3-pontosba, és kimarad a 3-pontos, a lepattanó ugyan Kelleré, aki elcsúszik ott, nem volt senki a közelében, hogy biztos kell majd oda egy törlés. 20-19-re vezet egy negyednyi játék után a Szolnok együttese, és tényleg egy parádés mérkőzést láthatnak eddig azok, akik kilátogattak, meg hallhatnak itt a rádióban, jobbnál jobb teljesítményekkel. 24-21-re vezet a Szolnok együttese, Darhart szerzett éppen egy 2 pontost egy betörést követően, és még ráadásul fújtak is a játékvezetők, úgyhogy dobhat majd egy büntetőt, egyébként Molnár dobott pontot a második negyed elején, egy 2 pontos. Krajnszki teszik a jobb oldalra, Vojcsiknak eldobja 3 pontost, és bedobja! Vojcsik nagyon fontos, 3 pontos szerez onnan a vonal mellől, 28-28 az állás, tehát nem engedi el egyik csapat sem a másikat. Ha jól számoltam, a legnagyobb különbség talán 4 pont volt ezen a mérkőzésen. Novakovics kapja, aztán Váradi fut elé, Váradi ott Skins mellett tovább teszi Tanok, de eznek mutatja, hogy hova tegye, de inkább Váradinak adja vissza, Váradi eldobja a kettest és bedobja. 35-37, ismét vezet a Falco együttese. Somogyi Torró mellett kiteszi a szélére Palainak, Palai jobb oldalra, és bedobja! Óriási triplát dob Palai Tamás, és ezzel 41-37-re vezet a Szolnok együttese. Másfél percnél alig van több az első fél időből. 4 pontos tehát a Szolnoki előny, amikor Peterson megpróbálott Somogyi mellett elmenni, bedobja a kettest, és Somogyira még ráfújnak egy faultot is. Az első félidőt követően 42-39-re vezet a Szolnok együttese, ugye 20-19 volt az első negyedet követően, és 42-39 most a félidőben. 2 perc 15 másodperc telt el a harmadik negyedből, és vezet 47-43-ra a Szolnok a Falco ellen. Megpróbálnak labdát szerezni, Darhard ellé Perl mellett, visszateszik Somogyi, Palai kapja aztán tisztán, és ezt a tiszta dobást Palai nem is szokta kihagyni. 56-56 az állás. Palai 3 pontosa is jókor jött megint, csak úgy, mint korábban, mert hogy dobott már egy 3 pontost, és 8 pontos a mérkőzésen. Darhard 17 ponttal messze a Szolnok legeredményesebbje. Bognár Kristóf, most már figyeltek rá, nem tudta eldobni, ott volt mellette Barnes, itt a bal oldalról próbálkozott volna, de Perl próbálkozhat egy tempóval, befordul, és ezt ő szépen helyezte most lett a gyűrűben, és Perl már 17 pontos a mérkőzésen. Nézzük most Kellert, ő egy 2 pontossal bedobja. Molnár elég távol volt tőle, volt helye, így aztán a 2 pontos bedobta. 68-65, 3 pont a különbség, de mondom, 5-nél több még nem volt ezen a mérkőzésen. Egyik csapat javára se, ha ma jól számolok. Most Perlnek teszi, Somogyi vele szemben, Toró, ott Pallai védekezik. Próbálja meg lopni befele a távolságot. Váradinak teszi, aki eldobja, mert el kell a triplát lepattan, és Keller kezébe perdül Toróról, meg egy Szolnoki játékosról, Barnesról, úgyhogy támadhat még a Falco együttese. Váradi, Keller, Novakovics megint nagyon messziről, ez most nem jó, és a lepattanó Skins összeszedi, letépi szinte ott Perl elől, fontos labdaszerzés volt ez, 3-30-al a vége előtt jöhet a Szolnok együttese. Novakovicsnak el kellett dobni, ugye, mert csak 10 másodpercet kaptak támadásra a visszaszerzett labda után a falkósok. Skinsnek teszik fölő, azonban nem tudja a gyűrűbe dobni, de azt mutatják, hogy mégis jó ez a 2 pontos. 84-78, ugye 2 perc 46 másodperc van. Ha nem dob pontot a Falco most, akkor bajban lehet. Perl Zoltán hármasa lejön, Somogyi pedig indít, ahogy leszedi a labdát, mert Darhard megúszott, és bedobja könnyedén, mert nem érik utol természetesen. Kilépte szépen, és bedobta az ittszert, nem zsákolt. 86-78. Tavaly a Szolnok megnyerte a bajnoki címet, most szeretné megint nyerni. Darhard egy 3 pontos kísérlet, bedobja. Novakovics nagyon messze volt tőle, és egy ilyen napot kifogó Darhardot nem szabad így ott hagyni. Bedobja ezt a tripláját is, 4-ből 4-et értékesített Keller kezéből, kiesik a labda ráadásul. Palai indul előre, ott van Perl, védekezik csak, és Perl egy szép szerelés, de Skinshez pattan a labda, ő is bedobja. Újra 10 pontnál nagyobb a különbség a mérkőzésen. Vezet a Szolnok együttese, 1 perc 55 másodperc van hátra, persze jön a Falcótól az időkérés. 20 másodpercen belül vagyunk már, Palai már nem akar semmit csinálni ezen a mérkőzésen, úgy gondolja, ő már megtette a magáét, 16 pontot szerzett, bedobott 9-ből 4 triplát, 3-ból 2 duplát, ő lett a második legeredményesebb a Szolnokból, de Darhard 27 pontos, és alig-alig hibázott tényleg ezen a mérkőzésen, a Falco játékosai pedig már gratulálnak, egyébként Skins is 10 pont fölé került, 11-et szerzett, Perl 23 pontot dobott ugyan a Falcóban, de ez most csak arra volt elegendő, hogy 94-79-re veszítsen a csapat, a legnagyobb különbség alakult ki itt a mérkőzés végére.
Folytatás holnap Szombathelyen, a harmadik találkozóra pedig pénteken Szolnokon kerül sor, hogyha esetleg van szükség további meccsekre, akkor jövő hétfőn ismételten lesz szombathelyen csapnak össze a felek, ott lenne a negyedik találkozó, és hogyha esetleg ötödik mérkőzésre is sor kerül, akkor ez jövő szerdán lenne Szolnokon. Tehát a folytatás még egyszer holnap Szombathelyen, pénteken Szolnokon egészen biztos. És azt is pontosan tudjuk, hogy a vízilabda bajnokok ligája 4-es döntőjét június 10-e és 13-a között rendezik Máltán, és érdemes megjegyezni ezt a dátumot, hiszen a Ferencváros férfi vízilabda csapat egészen biztos, hogy ott lesz címvédőként a mezőnyben. Egyébként két 4-es csoportban küzdenek a legjobb 8 között a csapatok. A negyedik fordulóban a Ferencváros idegenben 16-14-re tudott nyerni a Rekkó otthonában, és ezt követően mind a Rekkónak, amely ugyebár Pesten nyert, mind a Ferencvárosnak 9-9 pontja volt, és 3 pontja volt a Mladosnak és a Hannovernek. Vagyis gyakorlatilag 4 forduló után a Ferencváros csapata már bejutott a 4-es döntőbe, de az egészen biztos bejutáshoz még egy pontot kellett szerezni. Hazai környezetben múlt kedden a Hannover ellen ez nem lehetett gond a címvédőnek.
Vámos Márton volt eredményes, egy végigvitt támadás végén a balkezes játékos picit jobbról, ugye természetesen a rossz kéz oldalról talált be, és ezzel vezette hát az FTC. Mandics le a kötélhez a bal oldalra. Manherz, ott éles volt a szög, viszont így szemben a kapuval már rá lehet durrantani, Varga Vince pedig ezzel él is. Engedték, hogy közelebb ússzon, nagyjából 4 méterről tudott lőni Varga Vince, és ezzel a találattal tehát megtöri a Ferencváros a Hannover jó sorozatát, és 5-3-ra módosítja a mérkőzés állását. Kellett ez most, mint egy falat kenyér. Rossz kéz oldalra Nagy Ákostól vissza Argyropoulos, megint csak a lóba, Argyropoulos, ő viszont már a kapuba lő. Megvan tehát a 8. ferencvárosi találat, Argyropoulos révén 5-gorra növeli előnyét az FTC a német vendégegyüttessel a Hannoverrel szemben. Mácán úszhat ki megint a sarokba, és ezt már jó lenne gorra váltani. Mandics beközépre, Manherz közelebb úszik 6 méteren, csak lóbál, Vámos keresi a szöget, 5 másodperc még, megtalálta a lövő helyzetet, és aztán a felpattanó labdát De Torró húzza a kapuba. Vámos próbálkozását Benke még kiütötte, felpördült a labda jó magasra, és De Torró az elé csorgó labdát azt behúzta a kapuba. 9-3 tehát nő a távolság a két együttes között. Emberelőnyös akció, Mandics át a kapás oldalra, Manherz tovább, Vámos, megint Mandics le a kötélhez, Argyropoulos visszakapja, Mandics, nincsen lövőhelyzet, Manherz, nagyon szép játék, ó, hát ezt meddig játszották ki a ferencvárosiak, minden játékos a mezőnyből hozzáért, a befejező végül fekete volt, tényleg gyakorlatilag a gólhelyzetből is kidobta a labdát még. Egyrészt Mandics, aztán Argyropoulos, de mindez csupán azért, hogy feketét tényleg ott 2 méteren a kihagyhatatlan helyzetben találják meg. Ezzel megvan a 11. találat, 8 góllal vezeti immáron a Ferencváros. Fekete kiemelkedett derékig, de nem lőtt. Aztán Végvári a lóbák után el is lövi a léc alá a labdát. Ezzel Végvári Vendel felzárkózik Nagy Ákos mellé. Immáron 3 gól Végvári neve mellett is. A Ferencváros neve mellett pedig 14 találat, és az eddigi legnagyobb különbség a 9 gól is kialakul a találkozón. 14-5-re vezette hát a Ferencváros a Hannoverrel szemben. Nincsen lövő helyzet, Varga Vince emelkedik, és a kapuba lő. Elhajolt a blokk, és a zárni próbáló védők mellett Varga Vince, és megtalálta az utat a jobb alsóba. Bejutott a máltai 4-es döntőbe a Ferencváros a férfi vízilabda bajnokok ligájában. FTC Hannover 17-8 a második csoportkör 5. fordulójában.
Ez a bizonyos máltai 4-es döntő június 10-e és 13-a között lesz Máltán, mind a férfiak, mind a hölgyek számára. És a hírekig van még egy kis időn, 2026. május 18-án hétfőn kézilabdával folytatjuk, hiszen hajrájához érkezett a női kézilabda bajnokság, és miután ebben a bajnokságban nincsen rájátszás, hanem az összpontszám alapján hirdetnek érmeseket, illetve végső helyezést, így nagyon-nagyon fontos találkozóra került sor szombaton. Ugyanis úgy érkezett ehhez a bizonyos találkozóhoz a Ferencváros csapata, hogy mindössze 3 pontot veszített eddig a bajnokságban, a Debrecen gárdája pedig 4 pontot. A Győr egyébként 1 vesztett ponttal vezeti a tabellát, ugyebár a Győr-Ferencváros döntetlent játszott egymással. Pesten, Győrben pedig a Győr maga biztosan nyert. Szóval a szombati Ferencváros DVSC találkozónak egyértelmű volt a tétje. A győztes szinte biztos, hogy megszerzi az ezüstérmet, a vesztes gárda pedig véletlenül a bronzérmet kapja meg, úgyhogy hallgassuk meg ennek a nagyon-nagyon izgalmas Ferencváros-Debrecen találkozónak az összefoglalóját.
Az NB1 történetének egyik legpatinásabb párharcának 104. felvonása következik. Ráadásul már biztos, hogy mindkét együttes dobogós helyen zárja a szezont, hiszen a tabellát 45 ponttal vezető Győr mögött, a Fradi a második 43-mal, a Loki pedig a harmadik 42-ben. Közben le a szélre, Petrus Mirtileze nem tud bemenni. Iváncsuk Szoltics végigviszi, őj mekkora gólt szerez. 8-6-ra vezet a Debrecen, de Málenszei már robog végig, és nem tudja belőni, Riedewéd. Tóvízi majdnem oda nyúlt egyébként. Jól döntött, hogy elengedte. Csernyászki végiglégy, és belövi hosszú alsóba Csernyászki Liliana. Első gólja neki is a mérkőzésen. 9-6-ra vezet a Debrecen a Ferencváros ellen. Arról nem beszéltem, hogy azért nagyon szép számban jelentetnek szurkolók itt az Elek Gyula arénában. Azt nem mondom, hogy teltházban vannak üres székek, de szép számban jöttek ki szurkolók. És szerintem ők sem számítottak erre, hogy egyelőre a Debrecen dominál a mérkőzésen. Tramborg az, aki most fent van a pályán. Leütés, jó a passz Simonnak, és Riedewéd megint. És a Debrecen most viheti a labdát. Hámori Consuela, Iváncsok Szoltics, mi lesz, ellövi megint? Nem. Inkább belebonyolódott egy cselbe, és mi lesz ebből? Így van, Ingstad már kapott nemrégiben egy sárga lapot, és érkezik a 2 perces kiállítása. A mérkőzés első 2 perces kiállítása 11:05-nél kiküldik Ingstadot. Na nézzük, Laura Glaser ezúttal a gólvonalon marad. Tuben megint először ijeszt, aztán pedig belövi a kapuba a labdát. 6. gólja. 4 gólos a különbség a 2 csapat között. Fél perc van még hátra. 18-14-re vezet a Debrecen a Ferencváros ellen. 6. gólja Alicia Tublánnak. Csak úgy, mint Csernyászki, ő is remek formában játszik ezen a mérkőzésen. Simon Kluiber. Emily Fogel kinéz balra, Simont látja, neki adja. Emily Fogel leüti, aztán Kluiber, Simon, és labdaszerzés Debrecen részről, de még visszafújják a játékvezetők. 4 másodperc, 3, és még 2 van hátra. A labda a Ferencvárosé, és majd szabaddobás jön. Hogy is fordítva, hogy a Kluibert szeretné pályára küldeni, hogy a hosszút kell cserélni Tramborgal, ez így kicsit bonyolultabb ilyenkor. Oppa, beragadt a keze Tramborg kezébe. A labda, bocsánat, picit már én is össze-vissza beszélek, egy biztos, hogy Ingstad kezébe eljutott, és belőtte a kapuba. A 4. gólja Ingstadnak, Torles Dottir pedig megállítják a levegőben, ez még szabályos volt. Vagyis mondjuk úgy, hogy nem ért 2 percet, de befújták a játékvezetők, hogy szabálytalanság volt. És jöhet a szabaddobás, akkor, amikor 35. perc legvégén járunk, közte egy, a Debrecen 20-19-re vezet a Ferencváros ellen. Nagyon parás kis mérkőzés lett ebből itt délutáni uzsonna időben. Csernyászki, Iváncsok Szolticsnak a labda, Torlesz Dottir gyorsan lekapta Szilágyi Zoltán. Hámori. Iváncsok Szoltics, most középre Hámori jobb oldalról. Iváncsok, hát az majdnem belemenés volt úgy, sőt, belemenés is bizony. És akkor jöhet a Ferencváros, Tramborg, Emily Fogel, fölnéz, ott nem tudja Simonnak adni, mert Iváncsok Szoltics föllépett. Fogel visszakapja, ellövi, és gól! Egyenlít a Ferencváros a 36. percben. Most bal oldal Csernyászki, nagyon jó a bejártás Tóvízenek, ez így 7 méteres lesz, előre szóltam, így van bizony. Már még Ferencváros a szurkoló elégedetlen lenne. Bordás Réka már nagyjából 3 méterre bent volt a 6-oson belül, úgyhogy teljesen jogos ez a 7 méteres. 57-47-nél megállt az óra, jön a 7 méteres, amit természetesen Alice Tublán fog majd lőni. 12. gólja lehet a mérkőzésen. és Böde Bíró Blankának pedig fognia kell ezt a 7 méterest, ha szeretne még pariba maradni a Ferencváros, bár nyilván még X az állás. Tublan. Kivédi Böde Bíró Blanka, kipattanó pedig! Új, összeugrott ott Böde Bíró Blanka Petrus Mirtillel. Jó, szerencsére mind a ketten jól vannak. Szóval Böde Bíró Blanka kivédte ezt. Az 59. perc is megkezdődik a mérkőzése mindenki talpon. 59-18-nál áll az óra, most fog elindulni. Na nézzük, Csernyászki elindítja a labdát. Balra most Iváncsok szólt is kapja meg. Petrus Mirtil fellép, nem kapja meg. Valószínűleg majd Petrus Mirtilre fogja kijátszani ezt. Csernyászki ellövi, gól! Csernyászki gólt szerez, fél perc van még hátra a mérkőzésből. Figyelni kell a Debrecennek, hát üres a kapu! Tuiber gólt szerez! Nem ért vissza ide a kapujába! 29-29 helyett 30-29 a Ferencvárosnak. Van még hát a 15 másodperc. Tuiber, micsoda észrevétel volt ez. Csernyászki föld! Új, mekkora kapufát lőtt Csernyászki! A talpra engedte, a földre engedte rá a labdát a kezek alatt, és csalódottságot látok az arcán. Abszolút érthető, hiszen még volt hátra időm, és most telt le a rendes játékidő. És lepacsíznak Csernyászkival, és ölelgetik. Hát valószínűleg nagyon érzi most ennek a súlyát, de hát elképesztő izgalmak voltak itt a végén. FTC Real Kangó Hungária, Debrecen 30-29. Ihletett formában védett a DVSC kapusa Jessica Rida az egész mérkőzés alatt. Ennek meg is lett az eredménye már az első fél időben. Az elején még a Ferencváros vezetett, hogy fordult a kocka. Alessia Tubán remekül érvényes tette a heteseit, Csernyászki pedig remekül osztogatott. Jesper Jensen korán már a 8. percben időt kért. Nem sikerült feltüzelni a lányokat az időkérés alatt. A 3 gólos különbségből gyorsan 5 lett, 12-7-re vezetett a Loki. Böde Bíró Blanka nem tudott sokat védeni az első fél időben, a vendégek előnye pedig továbbra is tartós volt, a fél időben 14-18 volt. Aztán pedig a második fél időben Jesper Jensen azt hiszem feltüzelt a lányokat, hiszen viszonylag korán sikerült ledolgozni ezt a hátrányt. 20-20 volt először az X-nél az állás, ez a 39. percben volt, aztán pedig a Ferencváros legelőször nagyjából olyan 23-22-nél tudott vezetni, ez volt a 40. percben, aztán pedig fej-fej mellett haladt a két csapat, és Jessica Reed-e továbbra is elnyűhetetlen volt az egész mérkőzés alatt, szenzációsan védett. Böde Bíró Blankának is feljöttek a védési százalékai, és talán ennek is köszönhetően nem csak Simon Pelt a 10 góljának tudott nyerni a Ferencváros. Emeljük ki az ellenfél csapatából, ami jelenleg most a vendégcsapat, a Debrecen, Alicia Tublánt, aki 11 góllal vette ki a részét a mai mérkőzésből. És ahogy korábban mondtam, hogy a sikerről még nem beszélhettünk akkor, amikor még erről volt, hogy ki hány gólt lőtt. Hát most a Debrecennél ez nem siker, viszont tényleg emeljük ki azt a bizonyos epizód szereplő Csernyászkit, akinek a végén elsültött a kezede kapu felett. Én a végeredménye búcsúzom, Ferencváros, Debrecen 30-29.
Két forduló van még hátra a női kézlabda első osztályból, vagyis nem 100%-os még a végeredmény, de azért nagy tételbe fogadhatnak arra, amit most a következőkben mondok. Szóval a Győr lesz a bajnok, a Ferencváros lesz a második, és a Debrecen végez majd a harmadik helyen. Ez a három csapat volt egyébként a Bajnokok Ligája csoportkörében. Reméljük, hogy a Debrecen csapat ebben az évben is majd szabad kártyát kap, és egészen biztos, hogy a negyedik helyen fog végezni az Esztergom gárdája, amellyel még egészen biztos, hogy foglalkozunk a mai visszajátszásban, hiszen a hétvégén az Európa Liga 4-es döntőjében szerepelt a gárda, de csak a hírek után, úgyhogy érkeznek a hírek itt a Nemzeti Sportrádióban Gábor Anikóval.
Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobb.
Pedig Luca megint, és beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás talál a Szűcs Luca. 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
És megvalóan ez mi a döntős a magyar férfi kalandválogatott?
Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrát!
magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
Nem vívta ki a világbajnoki részvételt a magyar férfi kézilabda válogatott. Újabb támadás sorozat érte Ukrajnát. Kellemes tavaszi idő lesz. Gábor Anikó vagyok, jó napot kívánok!
Sporthírek.
Bár a magyar férfi kézilabda válogatott 31-30-ra győzött Szerbia ellen a világbajnoki selejtező veszprémi visszavágó mérkőzésén, összesítésben azonban egy góllal a szerbek bizonyultak jobbnak és szereztek indulási jogot a jövő januári németországi olimpiai kvalifikációs világbajnokságra. A 2028-as Los Angeles-i ötkarikás játékokra a következő Európa-bajnokságról is kijuthat együttesünk. A negyedik helyen végzett az Esztergom női kézilabda csapata az Európa Ligában, miután a dijoni 4-es döntő bronzmérkőzésén 35-30-ra alulmaradt a dán Viborggal szemben. A trófeát a házigazda francia Dijon hódította el, amely a fináléban félideig 9 gólos hátrányát ledolgozva 29-25-re múlta fölül a Faragó Lucát, Kucora Csengét és Szabó Annát is foglalkoztató címvédő német Thüringert. A feljutást már korábban bebiztosító Vasas lett az aranyérmes a labdarúgó MB2-ben, miután az angyalföldiek a 30. zárófordulóban 2-1-re legyőzték az Ajkát az Illovszki stadionban. A szintén a bajnoki címért harcoló Budapest Honvéd meglepő 4-1-es vereséget szenvedett a Szőnyi úton a BVSC-től, így a kispestiek végeztek másodikként. A Vasas 64 ponttal zárt az élen, a Honvéd 59 pontot gyűjtött. Mindkét fővárosi csapat 3 év után jutott vissza ismét az élvonalba. A finnek elleni szombati 4-1-es vereség után tegnap Ausztriától 4-2-re kapott ki a magyar férfi jégkorong válogatott a Svájcban zajló elit világbajnokság második fordulójában. Nemzeti együttesünk legközelebb holnap 20 óra 20 perctől a bennmaradás kiharcolásáért a legfontosabb összecsapáson a szintén pont nélkül álló Nagy-Britanniával találkozik. A svéd Jakob Söderqvist nyerte meg a Tour de Hongrie országúti kerékpáros körversenyt, amelynek zárónapján a Balatonalmádi és Veszprém közötti 5. 147 kilométeres szakaszán a belga Tim Merlier győzött. Az összetettben a legjobb magyar sportolónak járó fehér trikót a 9. helyen végző Walter Attila érdemelte ki, Fetter Eriket pedig a legjobb hegyi menőként a piros trikó illette meg.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
Ismét több mint 500 drónnal támadt ukrajnai célpontokat az orosz hadsereg. Bár az eszközök többségét a légvédelem megsemmisítette, így is csaknem 30-an megsebesültek, főleg Dnyipróban és Odesszában. A két térségben több lakóház, civil intézmény és ipari létesítmény is megrongálódott. Megkezdik a magyar-ukrán kétoldalú szakértői egyeztetéseket a kárpátaljai magyarok jogainak rendezéséről, tájékoztatott Orbán Anita külügyminiszter, aki ukrán kollégájával állapodott meg erről. A tárgyaló delegációk első egyeztetése holnap online lesz. Ma ülésezik a kormány, majd Lengyelországba és Ausztriába utazik Magyar Péter miniszterelnök. A delegáció tagja lesz a gazdasági és energetikai miniszter is. Kapitány István hangsúlyozta, a tárgyalások célja az erősebb gazdasági együttműködés és több lehetőség biztosítása a magyar cégeknek. Szerdán jár le az SZJA bevallás és befizetés határideje. Mától hosszabb nyitvatartással várja az ügyfeleket az adóhivatal. 8:30 és este 6 között nem csak a kérdésekre adnak választ, a kiegészítést, módosítást és a beadást is el lehet intézni személyesen. Működik a NAV infóvonala a 18-19 is, amely szerdán este 8 óráig hívható. Kiemelt ellenőrzés kezdődött az aeroszol termékek, főként a műszaki karbantartó és autóápolási sprék körében, közölte a Fogyasztóvédelmi Hatóság. Vizsgálják, hogy a termékek megfelelnek-e a biztonsági, tűzveszélyességi és jelölési előírásoknak, valamint ellenőrzik a forgalmazókat is, mert az aeroszol termékek biztonságos működéséről ők kötelesek gondoskodni.
Közlekedés.
Baleset történt a fővárosban az Üllői úton a Pöttyös utcánál, torlódásra készüljenek, illetve az M0-es déli szektorán az M5-ös felé a 11-es kilométernél lévő M6-os autópálya csomópontjában aszfaltozás miatt lezárták a Pécs felé vezető felhajtóágat, kerülni a 6-os főúton keresztül lehet. Aki bármi rendkívülét lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
Időjárás.
A Dunától keletre borult az ég, és elszórtan esik az eső. Napközben északon, északkeleten lehetnek felhősebb területek, arrafelé záporok, zivatarok kialakulhatnak. Másutt többnyire napos, száraz idő valószínű. Megélénkül az Észak-Dunántúlon, helyenként megerősödik a szél. Délután általában 17-23, késő este 9-16 fok várható.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
2026. május 18-án hétfőn 7 perc múlva lesz 3:11, és a visszajátszás második negyedében jégkoronggal foglalkozunk, hiszen pénteken a magyar válogatott számára szombaton elkezdődött a 89. világbajnokság. Sajnos a magyar válogatott két vereséggel mutatkozott be, erről majd a későbbiek során fogunk beszélgetni. Előtte felidézünk egy olyan beszélgetést, amelyet a múlt héten kedden folytattam Kandyal Balázssal, azzal a játékossal, aki vezetőedzőként az elmúlt két éven magyar bajnoki címet szerzett a Budapesti Jégkorong Akadémia csapatával, és aki annak idején a csapatkapitánya volt annak a gárdának, amely 17 évvel ezelőtt szintén Zürichben szerepelt az elit világbajnokságon, akkor először szerepelt a válogatottunk a legjobb 16 között, most pedig, amikor játszik, már 5-5-ször van ott, szintén Zürich a helyszín, illetve pontosabban 17 évvel ezelőtt Kloten volt a helyszín. Hát erről is beszélgettem Kandyal Balázssal, kicsikét idéztük a múltat is, de természetesen foglalkoztunk a most zajló VB-vel is a beszélgetés, és még egyszer mondom, a világbajnokság előtt készült, és természetesen először sorra vettük, hogy milyen a lebonyolítás ennek a mozdajló VB-nek, Kandyal Balázssal. A 16 csapatot 2-8 csapatos csoportba sorolják, és mindegyik csoportba a legjobb 4 csapat jut be, már mindkét csoportból a legjobb 8 közé. 3 csapat befejezi a szereplését a csoportkör után, egy pedig elbúcsúzik a legmagasabb osztálytól. Hát nyilvánvalóan mi nem a 8 közé jutásért harcolunk, hanem a bentmaradásért. Hát először is beszéljük egy picikét a keretről. Ugye te vagy a bajnok csapatnak az edzője, viszont a B-ját senki nem képviseli a válogatottban. Ez kicsit úgy elkeserít téged?
Hát nyilván csalódott vagyok a játékosai, nem magam miatt, a játékosai miatt, akik
világos, azért szerepelt
sokan benne voltak a bőkeretbe, tehát még többen is, mint vártam, voltak új szereplő, gólt is lőttek a felkészülési meccsen, azok a srácok ott voltak. Nyilván nem az én döntésem, hanem ez a stábnak a döntése. Mert a válogatott stábnak az ott van tényleg már nem is tudom hány edző, több, mint nem tudom, hátvéd lassan, tehát biztos meg tudták ezt beszélni. Ráadásul mindenki nagyon komoly tapasztalattal bír, és amúgy nekem csak a legjobbakat tudom mondani az összes edzőről, aki ott van. Hát ők ezt a döntést hozták, a játékosoknak meg el kell tudni fogadni ezt, ilyen az élet, és mondom, ha megtettek mindent az elmúlt felkészülési időszakban, vagy az elmúlt szezonban azért, hogy ők képviseljék az ajukat a világbajnokságon, és ez nem sikerül, akkor ugyanúgy büszkének kell lenni a teljesítményükre, hogy esetleg a tavalyi nyár nem úgy történt, nem célzok senki felé, nem küldök rejtett burkolt üzeneteket, akkor tudja azt, hogy mondjuk, vagy tudják azt, hogy akkor lehet, hogy picit többet kell beletennem idén, hogy jövőre mondjuk ott tudjak lenni, és azért jó sok fiatal volt ott tőlem, nek van bőven még előttük. Mondom, sajnálom, szakmailag azt tudom mondani, hogy egy-két dologgal én nem értek egyet, de mondom, ez nem az én felelősségem, úgyhogy én csak támogatni tudom a válogatott edzőket, és azt mondani, hogy tisztelem őket annyira, hogy elmondom az én véleményemet nekik, nézzem, hogy én mit gondolok, azt amúgy kövön megtettem, akinek kellett, és mindig ezek jó beszélgetések, ott is vannak érvek, mellettem is vannak, vagy nekem is vannak érveim, de így határoztak, így döntöttek. A legfontosabb az, hogy a nemzeti jégkorong csapatunk, vagy a válogatottunk, az a legjobb minőségű teljesítményt ugye lerakni az asztalra, és a legerősebb összeállításba álljon ki. Ha 15 ember, akkor 15-tel, és hogy azt a pár meccset, ami igazán fontos, azt egyszerűen csak nyerjük meg, aztán kész.
Egyébként egy ilyen keretösszeállításnál például a Majoros Gergely szövetségi kapitány, akivel te játszottál együtt még játékosként világbajnokságon, nem is egy VB-n. Ilyenkor elmondja neked, hogy például Schleckmann Márkot, vagy még Szabó Bencét miért, milyen szakmai szempontok alapján hagyja ki a keretből?
Szerintem az egy dolog, hogy a mi viszonyunk tényleg remélem nem sértődik meg, igen, baráti. Tehát mi azért szoktunk ezekről a dolgokról beszélgetni évközben is. Sokszor adott, nem tudom, értékelést róluk, ezekről pont az említett két fiatalemberről, miben kéne, hogy jobbak legyenek. Ezt nyilván azt a játékosokkal is elmondtam, hogy mit várnak a válogatott edzők, vagy mondjuk mit vár tőlük. Ők biztos, hogy próbálkoznak azzal, hogy megfeleljenek. Látom rajtuk, hogy nekik ez nagyon-nagyon fontos, tehát a legfontosabb dolog, hogy ilyen világosak ott legyenek. De nem csak a Majoros Gergő dönt ezekbe a dolgokban, hanem nyilván ott van másik X edző, akinek megvan a véleménye, és akkor lehet ez sokkal objektívebb, mint például egyedül az övé, vagy egyedül az enyém, és ők abban a rendszerben, amit ők elgondolnak, a sikeresét tehet minket, nem látják illeszkedni mondjuk pont a két fiatalembert. Ez azért benne van a pakliba, hogy most az USA ellen játszani, vagy a finnek ellen, vagy nem is tudom, hogy ki ellen fogunk, talán lehet, hogy a finnekkel kezdünk pont.
Finnekkel kezdünk, játszunk a németekkel, svájciakkal, az Egyesült Államokkal, a nagyok közül, valószínűleg ez a négy csapat fog bejutni a csoportunkban, nyolc közé, és ugye van még rajtuk kívül Ausztria, Nagy-Britannia, Lettország. Esélyekről fogunk beszélgetni hamarosan, okay. De előtte nem tudom kihagyni, ha már te ülsz itt. Ugye említettem itt a beszélgetés korábbi fázisában, hogy amikor a magyar jégkorong az újkorban elért egy csúcsra 2008-2009-ben, a te pályafutásod akkor ért véget. Végigjátszottad az előző 21-22 évet a világbajnokságon, alsóbb osztályokban, másod-harmad osztályokban. Rosszkor születtél, Balázs?
Nem, hálás vagyok. Én mindent rossz időben élek meg. Amikor még kommunizmus volt, és hát ugye finoman fogalmazva is más, a demokráciát nem annyira ismerték, akkor is hokiztam, akkor is, amikor engem...
Majdnem tiltott sport volt akkor.
Abszolút, igen. Sőt, amikor nem tudom, az utcán engem lelőttek normális fegyverrel, és nem lett semmi következménye, az is abban a korban volt, akkor volt az ugye 90-es években, amikor 20 éves voltam, akkor indult ez a privatizáció, akkor lépett mindenki egzisztenciálisan egy teljesen más rendszer felé. Tehát abban a legrosszabb korban voltam én így időszakban benne, de hogy ki az, akinek ez megadatik, hogy a mai fiatalok nem adatik meg, hogy mondjuk kikapjon Ausztráliától, mint ahogy megtettem, vagy élethalál meccset játszak, nem tudom, nem is tudom, spanyolokkal volt ilyen, vagy a angoloktól én kaptam 14-et, szlovénoktól kaptam 14-et, én kaptam Szovjetuniótól kaptam 33-0. Volt egy fiatal, mert Pavel Bure, nem tudom, hogy megmondta neve valamit. Mogilni Bure.
Az orosz rakéta, hogy hívták Miami-ban.
Igen. Bure, Mogilni, nem tudom, ki volt az első sor, ifjúsági barátság.
Nem lehet, hogy Jasin volt?
Hát, fiatalabb jóval.
A Burét?
Bure, ez az én korosztályom, ez a 69-72 közötti brigád, és mondom, 13-at lőtt a csávó azon a meccsen. Igen, tehát minket a csehek például halálba tapsoltak, hogy vagy a csehszlovákok akkor Jágra, hogy hát mekkora, hogy nézd, a magyar 3-0 játszik a Szovjetunió, hogy 3-0, ez a magyar 3, és mondták neki, hogy nem, csak már nem átfordult a számláló, és az csak 29-ig volt, tehát utána volt 30-31-33, amíg a következő meccsre érkeztek. Tehát sok olyan dolgot megértem, amit nyilván nem szakmai, nem a legmagasabb része a sportnak, de hogy én inkább azt mondom, hogy nekem ez megadatott, ez a része is, meg az is, hogy mondjuk megvertük. Egyszer játszottam a svédek ellen, meg a finnek ellen is életemben, mind a kettőt nyertük. Tehát akárhány svéd vagy finn játékosom volt, vagy találkoztam, mindig könnyen el tudtam mondani, hogy most nagyon elég büszke a hokidra, mert mondom,
egyből egy,
nem hitték el, akkor meg kellett mutatni, olyan biztos nem volt. Hát de ott állt. Jukka Jalonen addig nem tudom, veretlen volt, és akkor kikaptak tőlünk a szegény pont, a Gabi akkor halt meg is, a Bocskai Gábor, a Paplászlóba. a nyertük, szóval, hogy sok minden olyan dolgot, meg azért ez a svájci VB is, ott az első kör, az a szlovákok elleni mérkőzés, vagy majdnem, szóval sok olyan dolog, inkább azt mondom, hogy tényleg röviden, inkább a választ, hogy azért én borzalmasan hálás vagyok a Istennek, és nem nagyon találok olyan embert környezetemben, aki bármilyen sportágban ezt megélhette. Ezért erre végtelenül büszke vagyok, és mondom csak, nem tudom, már szuperlatív szokatok beszélni a saját életemről.
Azért is örülök egyébként, hogy veled beszélgetek, éppen a svájci VB miatt, hiszen ugye akkor vonultál te vissza, talán 40 év körül voltál már akkor, az volt utolsó világbajnokságú 17 éve, Zürichben, akkor Klottenben az mellette volt Zürichnek, most Zürichben játszanak ismét a srácok 17 év után. Hogy emlékszel a 17 évvel ezelőtti hangulatra? Neked az olyan buli volt, olyan levezetés volt, vagy abszolút összeszorított fogakkal pontot akarunk szerezni.
Hát most is libabőrösök, tehát hogy ezt mondta, ez felvezetten tényleg nagyon professzionális volt. Szóval, hogy átélte, lehet, hogy a rádió miatt ott, hogy át kell élni a hallgatónak azt, hogy mi történik, én átéltem abszolút. Nem egy sose voltam olyan, hogy akkor azt majd úgy jelen meg, hogy jaj, de jó, ez az utolsó, ez most abszolút nem. Nem is így készültem neki. Az a végén jött ki belőlem az utolsó meccset a németek ellen. Amúgy Pat Cortina meg elkövette azt a hibát, amit később nekem bevallott, hogy nem hagyta, hogy mi ezt élvezzük. Ez egy nagy... Ami azért megtaláltuk a módját, hogy azért úgy összetartsunk, és azért nem szabad elfelejteni, hogy én voltam a csapatkapitány. És azért a csapatkapitány nem mindig a legjobb játékos, nem mindig az, aki hármat lő, vagy ő csinálja a legtöbb. Vannak olyan rendszerek, amiben más dolgokba kell megtalálni azt, hogy ő mibe tud vezető lenni, vagy esetleg kicsit jobb lenni, mint a többi. Szóval azért az nem volt annyira egyszerű, főleg ezzel a vezérkar, főleg a Pettel. Nagyon szeretem, nagyon barátságban vagyunk, de ő ezt bevallotta utána, hogy nagyon-nagyon sajnálja, és hogy ő elnézést kér azért, hogy nem hagyta, hogy mi ezt a sikert, amit ugye Sapporo bevezető, hogy ezt élvezzük Svájcba. Ezt nem tehettük meg. Tehát annyi videómeetinget, annyi nem tudom micsodát, ilyen késik a busz, ott hagyjuk, nem veszünk, akkor nem ért ide. Tehát annyira teljes stresszbe volt, vagy nem tudom, hát üvöltött a, nem tudom, Kanadában játszottunk, és hogy Martin Szerlő hozta rám a korongot, a világ leggyorsabb játékosa az elmúlt 30 évben, és üvöltött ezzel a gap control, hogy a távolság, hogy ne hátráljál be, a tartsd a kék vonat, és üvöltött a sakán, fölnéztem rá, akkor lehet, hogy ő is leesett neki, 40 éves vagyok, tényleg a kis stadionba kezdtem, össze-vissza vertek, nem tudom, még az ausztrálok is Angliában egy világbajnokságon, és akkor jön rám a világ legjobb játékos, én nem tartom a gap kontrollt, vagy a Stamkos miért húzogatja, hogy miért nem tudunk egy az egybe, hát most nem tudom, megint csak túl korán, hogy még mindig korán van hozzá, hogy válaszoljak, hogy B miért, hát szerinted, de utána mondom ezt a VB után, a következő pár évben, amikor ő is változott, akkor sokat beszéltünk, sokat találkoztunk.
VB-re még térjünk vissza, ugye Kanadától 9 óra kikaptatok. Ja. Ellenben Szlovákia ellen utolsó másodpercekig partiban voltatok. Ha akkor a döntetlen, akár bemaradhattatok volna. A kanadai vereséget követően Belorusszia ellen játszottatok egy meccset, ha megnyeritek, akkor is bemaradtok. Ott egy elég gusztustan bíráskodás volt, szerintem. Jól, 17 év távlatában, és azt mondom, hogy 5 kiállítást adtak ellenetek, az gusztustalan hát volt. Közel voltatok a bemaradáshoz, vagy nem voltatok?
De nagyon, de nagyon. De én is így látom. Tehát, hogy azt mondom, hogy ott a szlovákok ellen 10 másodperc volt, amikor azt hiszem az ifjabbik hosszabb bevágta.
Világsztárok volt, szupersztár.
Igen, de ott is megvolt a szansz, nyilván sokat védekeztünk, de ez benne van a hokiba. A Fehér Orosz meg ugyanígy éltem meg. Talán ott 3-1 lehet üres kapu volt a végén.
Üres kapu volt a vége.
Nem tudom, azért ott Szalej, Grabowski, ott is azért NHL sztárok voltak, hogy oké, Belarus nem az a Belarus hoki volt, ami most, hanem azért az egy nagyon komoly brigád volt. Szóval ott a játék képe is sokkal jobb volt, tehát ténylegesen azt mondom, hogy ott benne volt mind a kettőnél, hogy mondjuk pontot vagy pontokat szerezzünk, és akkor a körülbelül miatt maradjunk, de még nem tudom, mert Jóisten úgy döntött, vagy úgy gondolt, hogy még nem vagyunk készen erre. Ilyenkor mindig azt mondom, hogy ez mekkora szerencsétlenség, azért ne felejtsük el például, hogy a japánok, ami ugye sorsfordító a világ jégkorong történetében, az az esemény, amikor a japánok Sapporóba lőtek egy gólt.
Egy éve korábban.
Most nem tudom, mi lett volna, mert ott X volt, vagy mi vezetünk, tehát hogy mi lett volna a meccs végkifejlete, de lőttek egy gólt, ami bent volt, kapufának folytak be a bírók, és akkor még nem volt videóbíró. És ezután az eset után lett az, hogy a Nemzetközi Ékonomi Szövetség változtatott, és videóbírót vezetett be. Tehát, hogy hozzájárultunk valami, de akkor, ha esetleg máshogy alakul a meccs, akkor nem jutunk ába, ki tudja, hogy nincs Szaporó, nincs Svájc, nekem is ugye, hogy alakul az, hogy én nem tudok. Szóval én azt mondom, hogy ezt helyén kell tudni kezelni, hogy van a sportban, igen, van, amikor igazságtalanság történik, amikor nem fair, amikor nem tudom, úgy érzed, hogy a külső hatások miatt kapták ki, el kell tudni fogadni, és a nagy kép az mindig igazságos, ezt kell mondjam.
Ez a bizonyos svájci világbajnokság említette 17 éve ezelőtt, ezen nagyon komolyan fogott benneteket Cortina, de azért én emlékszem, hogy volt ott egy szurkolói sátor Klottenben a csarnok mellett, és hát ott a magyar szurkolók egész jó hangulatot csináltak, de nem egyszer ti is kijöttetek a szurkolók közé, azért az egy meghatározó élmény lehetett.
Az egy sorsfordít. Az a világbajnokság az megváltoztatta a magyar csapatsportok megítélését. Tudom, hogy mi labdarúgásban hogy és mint volt az elmúlt 50 évünk, tudom, de akkor mi voltunk a nemzet szegény legénye, vagy nem tudom, a legkisebb fiú, a király, legkisebb fiú, aki csak már pogácsával tud elindulni, szóval annyira
Kik vagytok és mit akartok itt? Ezt írta a Nemzetközi Szövetség egymondatos jellemzésként a magyar válogatottra, ami nagyon-nagyon ronda dolog volt 2009-ben.
Igen. Valószínű, hogy a bírói hozzáállás is ez szerint működött ezen a világbajnokságon, de attól még mi ott voltunk, és valami nyomot hagytunk, és ez egyfajta... Oké, nézzük ezt az oldalt, igen, hogy igen. Az arcfestés, hogyha visszaemlékszel rá, a hoki mezeg fölvétele, hogy akkor lehetett ilyen szurkolói mezeket kapni, akkor utána nem tudom, melyik nagy sportmárka hozzá, de aztán még Budapesten is lehetett a VB előtt kapni ilyenek. A következő 4 évben, lehet, hogy 5-ben, csak azt figyeltem, ha néztem, nyilván a magyar mérkőzéseket figyelem kézilabdába, labdarúgásba, vízilabdába, mindenhol, mert imádom a sportot, nyilván a legfontosabb, hogy mondom, nekem a magyar sport. Hát a válogatott foci meccsen ennyi hokimeszt én még nem láttam, mint utána aztán a következő évben, hogy ki voltak fel. Beépült a szurkolókba ez a nemzeti öntudat, vagy nem tudom, addig persze volt teltháza anno régen, még a régi Népstadionban is tudom, meg voltam szúron apukámmal, meg ilyeneket, de hogy ez a fajta önkifejezés, az szerintem ott indult meg, ami a mai napig tart, érdemes ránézni a bármilyen magyar sportesemény, vagy nem tudom, válogatott sportesemény, vagy csapatsportokban ott azért sok hokimezzel is találkozni, de ott látod, az emberek vállalják azt, hogy beöltöznek, és az arcukra fölfestik a zászlót. Előtte ez nem volt, úgyhogy ez egy óriási hozadéka például ennek a svájci világbajnokságnak, amikor 4000 ember énekelt a himnuszt, az ominózus 09 után, amikor Shane Doan megkérdezte tőlem a mix zónába, hogy te, hogy ti nyertetek? Vagy mi? Hát mondom, na ti. Hát akkor mit énekelnek? Mondom, a himnuszt. Hát minek éneklik? Hát mondom, mert büszkék rá. Hogy ezt megélték, vagy itt vannak, vagy tehát a nagyon normális volt könyve, tehát nem pikirtkedett, hanem csak tényleg nézte, hogy mondta, hogy meg kéne venni az összes szurkolót és elcipelni. Hát mondom, nem inném, hogy ők eladóak.
Hát köszönjük neked, Balázs, így 17 év távlatából is, és órákat tudnánk még erről beszélgetni, viszont egy percben még, ha már ismételten Svájcban van ez a világbajnokság, mit remélhetünk?
Lehet normális önbizalommal teri elvárásunk azzal, hogy mondjuk szerintem csináljunk 4 pontot, vagy akár 4 és 6 pont között én azt mondom, sőt 3 és 6 pont között azt mondom, hogy az a realitás.
Nagy-Britannia Ausztriára gondolom.
Így van.
Már lettekre se hiszem, hogy gondolsz.
Nem, a lett az nagyon komoly, de te egy meccsen miért ne történhetne meg? Szóval ugyanaz, mint ahogy mi bajnokságot nehetünk. Szóval miért ne? Miért ne pont most legyen az, hogy valami extrát nyújtanak a srácok, de a realitás, ha csak tényleg azt nézzük, szakmailag, objektíven, szerintem az angolok öregek már nem, tehát van ellenük abszolút keresnivalónk, sokkal több a jobb egyéni képességekkel bíró játékos nálunk már, mint náluk.
Kandja Balázzsal, aki a 2009-es világbajnokságon egy ékkorunk válogatott kapitánja volt Zürichben, illetve Svájcban. A múlt kedden beszélgettem, és hát ő akkor azt mondta, hogy 3 és 6 pont között a realitás, hát a 4-5-6 pont már nem lesz meg. Ugyanis a magyar válogatott tegnap Ausztriától, itt vártunk pontokat, 4-2-re kikapott. Jók voltunk a második harmadban, de aztán a harmadik játékrészben egy-két butaság, Hári Janinak a buta kiállítása és egy-két szerencsétlen dolog megpecsítette a sorsunkat, előtte pedig szombaton Finnországtól kaptunk ki 4-1, de ez tisztességes helytárs. Na, új célt kell megfogalmaznunk, 3 ponttal kell valahogy bennmaradunk, vagy 2-vel, de ez mindenképp holnap meg kell verni Nagy-Britanniát. Sorsdöntő találkozó 20 óra 20 perckor kezdődik Magyarország Nagy-Britannia, valamilyen körülmények közt vagy 60 percben, vagy 60 perc után nyerni kell, mert utána már pénteken Németország, szombaton Svájc, hétfőn az Egyesült Államok és jövő kedden Lettország ellen nincs esély. Tehát holnap este 8:30 előtt 10 perccel kezdődik Zürichben a sorsdöntő találkozó. Itt a visszajátszásban pedig 3 perccel 11 óra előtt hamarosan kézilabdával folytatjuk a visszatekintést.
Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
A visszajátszás harmadik negyedében 2026. május 18-án hétfőn 2:30 11 óra előtt, ahogy ígértem, kézilabdával folytatjuk. Az elmúlt héten világbajnoki selejtezőket játszott a magyar férfi kézilabda válogatott. Nem volt túlzottan szerencsés a sorsolás, hiszen Szerbiával kellett páros mérkőzést vívni a jövő évi világbajnoki szereplésért. Az első találkozóra múlt csütörtökön idegenben került sor.
Borzás volt az, aki Magyarországon a Nekán nevelkedett, Uros Borzás, ő volt balátlövőből, aki betört, és Palasics Kristóf védte a kísérletét. Megvan Palasicsnak az első védése, ellenben az Erdogan Özdeniz török játékvezető kettős jelzi, hogy a labda oldalt megy ki, úgyhogy a szerbek jöhetnek bedobással. Kojadinovics most már középen Ligetvári állítja meg. Jó ezt látni egyébként, hogy tényleg az a sipos Ligetvári kettős, az remélhetőleg egy áthatolhatatlan fal lesz ott középen. Pesmálbeknek a bejátszás. Dragan Pesmálbek beállóból szerzi a mérkőzés első gólját. A szerbek szerzik meg a vezetést a mérkőzésen. Ilić pedig bepattintja, Ványa Ilić Palasics lábai között, és ezzel lesz 4-3. Lenne, ha egyszer vezetnénk. Páhidi kap labdát beállóban Fazekastól. Bravo, Bence! És Palasics, Uros Borzás betörésből 7 méterről elevezte egy lövést, a kapu jobb oldalát célozza, és tud ő is hibázni. Na, hogy tud hibázni, és van védés a mi kapunkban. Ugye erről beszéltünk, 7-7 kiegészült a magyar csapat, áll a játék, méghozzá törlés miatt áll a játék. Jó lenne átvenni a vezetést, nem vezettünk még eddig a mérkőzésen. Pergel csúszik most be középre az irányító helyére, Cupara pattan föl a szerb kispadon és bíztatja, hajtja az övéit. Ilić, Pergel, Fazekas. Na, csak megtréfálnak, mert most meg Ónodi János Kuti benne Ilić helyén egyébként. Ónodi János Kuti lerázza magáról a védőt, Pesmálbek majdnem a felező vonalig tolta ki Ónodi János Kutit. 13. perc a mérkőzése. Ha nem túl nagy kérés, nem tiltakoznék ellene, ha vezetnénk. Például Imre Bence zicseréből! Köszönöm, Bence! Imre Bence! Először a mérkőzésen magyar előny. 7-8! Szita meg elindul. Ilić középen, Fazekas le a szélre, Krakowski! Oda, ahova a kapusok a legkevésbé szeretik kapni, Krakowski Bence! Nem nagyon van a haja, teljesen leszette Miroslav Jevit a meccset megelőzően, miközben Miroskos átlövésből válaszol. Sikerült megállítani ott a szerb rohanást, mondom én, de aztán most Miroskos átcsúszik a jobb átlövő helyére, és szerez egy újabb találatot. 14-11, átmeneti volt csak a javulásunk, sajnos azt kell mondjam. Nagyon-nagyon Bánhidit keressük, Szita a bal átlövő helyéről elindul, ő is nézi bent, hogy lehet-e játszani Bánhidi felé. Bánhidi kap labdát, és Bánhidi zicserét megint Miroslav Jevit védi.
Az, hogy megtörténik az a játék, amiről beszéltünk, hogy kulcs szereplő Bányi Bence, őt keresik labdával, az ő kettő-kettőiből megtalálják, de sajnos nem jönnek be az ígyszerei, tehát nem Miroszlávjevvel szemben sajnos pár harcokat veszít.
Hát az igazán nagy probléma az az, hogy amióta 8 hétre vezettünk, azóta kaptunk 8 darab találatot, és mindösszesen 3-at lőtt a magyar válogatott.
7 méteressel jöhet a magyar válogatott, 2 perc nem lesz, szerintem csatolt ítélet nincsen.
Pesmábek mellett tört be, Fazekas védte az ígyszerét Miroszlávjev, és akkor Imre Bence megint csak odaáll. Bencének van már értékesített 7-ese, meg 2 kihagyott 7-ese is, ezt most bepattintja Miroszlávjev lábai között. Hú, a harmadik Imre Bence gól.
És 12 akkor... perc alatt 1 gólt lőttünk csak, ez a probléma a 18. Igen. perc óta.
Igen. Na és akkor most kell egy jó védekezés. Van fél perc hátra az első félidőből. 17-12-re vezet Szerbia, ezt jó lenne most kivérekezni. A második félidőt a magyar csapat kezdi majd. Kos középen áthúzza a védőjén a labdát, Kojadinovics leteszi a szélre, Bartuc szeme közé megy a labda, 18-12. A kispadokhoz közelebbi oldalon a magyar csapat jobb oldalán egy helycsere. Hanusz kapja középen a labdát, Pesmábek lép föl rá. Szita, Hanusz elindul 1-1-be, bejátszás Bánhidihoz, Bánhidi Bence góljával. Zárkózik a magyar együttes. Kövek gördülnek le az én szívemről, remélem, hogy mindenkinek a szívéről, aki féltette ezt a csapatot itt a félidőben. 39. perc, Hanusz! Egyéni akció, egy egyéni villanás!
Igen, oda megyünk a pofonért, ez amit hiányoltam.
Hát Hanusz milyen tehát... jól száll be a meccsbe! Egy kényszerű megoldás, ugye Fazekas kiállítása miatt, Dodics! Majdnem eladja a labdát, 22-20 közben én írom föl ezt egy forduló pontnak. Megint jön a 7 az 5 elleni játék. Megint kell belőle egy gól. Kereken 10 perc telik el a második félidőből. Hanusz, Irics eladja a labdát, és az üres kapura jön egy lövés, és a kapufáról bepatta. 24-20. Pesmábek labda szerzése után a legnagyobb különbség 29-22, közte 7.
Itt a Zoltán az álló Hanuszhoz próbált passzolni, és Pesmábek jó elővételezett. Imre Bencihez kerül le jobb szélre a labda, és Imre Bence a kapu jobb oldalába lő.
Fazekas Gergő betörésből szerzett gólja, minden esetre az 5. a meccsen, és 30-28. Ez a legfontosabb, amit most el tudok mondani. 30-28. Imre Bence, gyere Bence, kérlek Bence, könyörgöm Bence, Imre Bence, egy lövőcsel, és gól a jobb alsóba! Ember hátrányban fejezi be a meccset, Szerbia 31-29 a mérkőzés állása. Van hátra fél perc. Kapus nélkül természetesen a szerbek. Hát, na, első körből legyen az, hogy ne kapjunk több gólt, és szerintem mindenkinek a gondolatában megfordult az, hogy mi lenne, ha... Kos ellövi, fölé durrantja, és ezek szerint lepergett az óra, mert itt, amit mi láttunk, itt a vége, fuss el véle. Fordulatos mérkőzésen, 2 gólos hátrányban a magyar válogatott a világbajnoki selejtezőn, Szerbia, Magyarország, 31-29.
Hát a mínusz 7-ről legalább feljöttünk mínusz 2-re, és ez reményt adott a tegnapi visszavágóra, vagyis tegnap Veszprémben bíztunk abban, hogy legalább 3 góllal nyerni tudunk Szerbia ellen.
Pirosban a magyar válogatott is, pirosban és Bánhidi Bence kezében a labda, azaz a találkozót majd a magyar válogatott kezdi, egészen pontosan ebben a pillanatban a magyar válogatott kezdőjében nincs meglepetés, Bóka, Szita, Fazekas, Ilics, Imre Bence és Bánhidi a kapuban pedig Palasics. 14. perc, 9-7-re vezet a magyar válogatott, törölni kell ezúttal a magyar kapu előtt, de úgy tűnik, hogy az első mérkőzésen Hanuszegon, most pedig Ónodi János Kupi Máté a kellemes meglepetés egyelőre a magyar válogatottban, ugyanis az ő második találata volt a magyar válogatott 9. gólja a mérkőzésen. A törlés után a szerbek játékba hozták a labdát, Gyukic a jobb szélen, Kojadinovics kapja, sajnos Ligetvárit az előző szerb akciónál ki kellett állítani. Ó, borzas, nagyon velünk van, egy nagyon csúnya lövés, nem is tudom hova lőtt. Vagy 3 méterrel mellé. Nem baj, hát végül is itt nevelkedett Uros Borzas Magyarországon. Ennyi jár nekünk, azt gondolom, a nevelési költség címén, talán mondhatjuk ezt. Bárhidi bekocog a falba, ugye 6-6 ellen támadunk üres kapuval, és először akár 3 góllal is vezethetünk a mérkőzésen, ez pedig azt jelenteni, hogy először a párharc során továbbjutásra áll a magyar válogatott. Fazekas, Ónodi János köti középen, most megy vissza Fazekas a helyére, Ónodi János köti kihúzódik jobb átlövőbe, Fazekas egyegyezik, megpróbálja Bánhidit megjátszani, meg is játszva, egyébként egész jól megjátszuk ezekből az egyegyekből Bánhidit, csak egyelőre Bánhidi két zicserét is megfogta Miloszávjev, de ez legyen a legnagyobb bajunk, ha tovább jutunk. Ónodi János Kuti, Máté, Fazekas, Szita, passzív a magyar csapat játéka, Ónodi János Kuti ráviszi a falra, bejátsza, összeszedi, és belövi Bánhidi! 10-7 ide! Dodics, le a szélre, Ványá, Ványá Ilics gyönyörűen adta fel kínai figurára, és ezzel egyenlítenek a szerbek, egészen pontosan a 28-as számú Uros Mitrovics, így aztán 30 perci játék után továbbra is 2 gól a magyar válogatott hátránya, ugyanis Magyarország Szerbia 17-17. Állj, kihagyja! Imre Bence aztán a visszapattalót is megfogja Miloszávjev, de jön egy újabb 7 méteres. Nézem, egy 2 perc nincs Ványá Ilics ellen, mert hogy rányult ő is egyébként Imre Bence kezére. Lesz-e esetleg más, aki elvégzi a 7 méteres? 28-58, illetve 1 perc 53 másodperc a három szert kiállításból, Rostályéból 58 másodperc. Huha, Imre Bence megint odáll ehhez a szabályt, ehhez a 7 métereshez. Hát az biztos, hogy nem fél Miloszávjevtől, vagy legalábbis remélem, hogy nem fél. És be is lövi, jól van! 3-mal vezet a magyar válogatott, 21-18. 3 kiállítás a szerbektől, 1 a magyaroktól, 2-es ember előny. 3 az 5 ellen, 4 az 5 ellen támadnak a szerbek. Čenić, Ványá Ilić, Kojadinović, illetve Gyukić a szerbeknél. Ebből nem szabad gólt kapni. Nagyon kilépünk védekezni, és aztán pedig egy időkérés a szerb válogatottól, Raúl González-től. De csak a szívem látta így, mert hogy Fazekas Gergő ért vele. Oldalról jönnek a szerbek. Borzas, Dodic. Nagyon jó védekezés, hát Marcelic kapja meg, és hát az az igazság, ha ezt nem ellenünk csinálja, akkor ezt most felállva megtapsolom, mert befordult 2 emberrel a nyakán, és csuklóból elpörgette a labdát, fantasztikus volt. 1 góllal vezetünk, és már csak 3 perc a hátra. 31-30. Egész egyszerűen nincs más lehetőség, mint gólt kell lőni. Borzassal szemben fog megint majd egyegyezni. Fazekas nem. Szita. Fazekas jön középre. Ilics kapja a labdát. Fazekas Gergő lökik a falból Bánhidi Bencét. Azért, ha Bánhidit ki tudják lökni, azért ott komoly erő van, már pedig Marcelicben van erő. 57 perc, 10 másodpercén megint áll az idő, hiszen töröltetni kell. Szita Fazekassal helycsere, Fazekas most visszakerül az irányító pozíciójába, Ilics során Fazekas megint átveri ezúttal Pesmábeket. Ez nem 7-es? Ez nem 7-es? Hát lövés közben megtolták, majd ott marad Ványá Ilics a földön, mert hogy egyszerre ugrottak be Imre Bencével. Imre Bence most Marcelicssel barátkozik. Egészen furcsa ítélet volt, de mondom, lehet, hogy ez csak a szívem miatt mondatja, de szerintem lövés közben megtolták Fazekas Gergő kezét, és sajnos megfogta azt Dejan Miloszávjev. A magyar válogatott ugyan Veszprémben nyer, de nem jut ki a 2027-es világbajnokságra itt a selejtezőn. Az Szerbiának sikerül, a 2 gólos önisi győzelem után egyet megtartottak a szerbek, és joggal ünnepelnek, hiszen ezen a mérkőzésen is ugyan a magyar válogatott végig vezetett, de Szerbia nem engedte meglépni a magyar csapatot. Magyarország, Szerbia 31-30. Jól kezdte a találkozót a magyar válogatott, hiszen góllal kezdtünk, sőt, vezettünk 2 góllal is, aztán Szerbia fordított 5-4-re, de nagyon hamar megint a magyar válogatottnál volt az előny. Elhúzni azonban nem tudtunk, elsősorban azért, mert sajnos kimaradtak 7 méteresek, elég sok volt a technikai hiba mindkét oldalon, és nem nagyon jöttek a kapus bravúrok. Bár volt néhány védés a Palasicsnak, de annyi volt sajnos Dejan Miloszávjevnek is. Aztán a szünetben azért 2-vel vezethettünk volna, de a végét, az első félidő végét 17-15 után elrontottuk, 17-17. A második félidőben végig a magyar válogatott vezetett, volt, hogy 3 góllal is, hiszen azért voltak húzó embereink, Krakowski Bence belőtte a 7 métereseket, de ezek a 7 méteresek csak arra voltak jók, hogy gyakorlatilag az utolsó másodpercig tartsuk a reményt. Fazekas Gergő egyegyezéseiből kerültünk helyzetbe, és a második félidőben sajnos Báhidi Bencét sem tudtuk megjátszani, ellentétben a szerbekkel, akik mindig megtalálták elsősorban Pesmábeket, de volt, amikor Márszenicset is, és ennek köszönhetően a végén a magyar válogatott már csak szaradt az eredmény után, 30-28 is volt, sőt 31-29, azonban a szerbek betaláltak, és jött két védés Miloszavjevtől, meg egy eladott magyar labda a legvégén, hiszen 31-30-nál ugyan időt kért Csema Rodriguez szövetségi kapitány, de a támadást nem tudtuk góllal befejezni, sőt eladtuk, a szerbek persze már néhány másodpercre a vége előtt nem erőltették. A mérkőzés legjobbja ugyan, legjobb magyar játékos ugyan a Fazekas Gergő lett, de én azt gondolom, hogy ezt a díjat Gergő elcserélné a világbajnoki részvételre. Magyarország, Szerbia, tehát 31-30, Szerbia ott van a világbajnokságon, Magyarország egyelőre nincs, egy dologban bízhatunk, két szabadkártya van még a világbajnokságra, hát ha az IHF, a Nemzetközi Szövetség az egyiket a magyar válogatottnak adja.
Hát a Csema Rodriguez érában újabb szintet lépett a magyar férfi kézilabda válogatott lefele. Eddig csak világeseményeken voltunk kénytelenek elviselni a spanyol kapitánynak a blödségeit. Most már nem sikerült bejutni a világbajnokság 32-es mezőnyébe úgy, hogy gyakorlatilag nincs 32 ország a világon, ahol komoly szinten űzik a kézilabdát. Viszont női szinten az Esztergom csapatát minden dicséret megilleti, hiszen bejutott az Európa Ligában a 4-es döntőbe, és már a habot a tortára, a végén Dijonban tehette fel. Az elődöntőben a házigazda Dijonnal játszott az Esztergom női kézilabda csapata.
Dijon Esztergom 3-3 az Európa Liga második elődöntőjében, ami a hölgyek verseny sorozatát illeti. A címvédő német Türingen három magyar játékossal a fedélzeten nyert kora délután a Viborg ellen, és várja ellenfelét ebből a párosításból. Kétszer is volt labdája, például most ebben a pillanatban az Esztergomnak arra, hogy átvegye a vezetést, egyszer sem vezetett még Ele Gábor csapata a mérkőzésen, és most sem fog, mert a Stine Lönnborg betörésből jobb kézzel a jobb átlövő helyéről gólt szerez, így 7,5 perc játék után 4-3 a mérkőzés állása. 5000 néző, fantasztikus hangulat itt a Jean-Michel Jopproy sportcsarnokban. Sajnos nincs egyenlítés, mert ez Stine Lönnborg megszerzi a második gólját, pont egy Lönnborgnyi a különbség. Dijon Esztergom 14-12, mindig sikerül visszajönni, vagy legalábbis az elmúlt két alkalomból sikerült mínusz egyre visszajönni, de utána nem jön a jó védekezés. Kovács Anett, Varga Ben most Faragó helyén támadásban, Varga kezéből kiesik a labda, és jöhetnek nagy lendülettel most a hazaiak. Mi lesz a vége? Lönnborg a lerohanás végén neki megy faltörő kosként, fejjel előre Szucsánszkinak, csak szabad dobás, itt Szucsánszki kérdően néz a játékvezetőre, hogy ugyan már nehogy hetest ítéljen, nem ítélt 7 méteres, csak szabad dobást. 1 perc és 5 másodperc az első félidő végéig. Horváth Fanni góljával alakul ki a félidei eredmény, Dijon Esztergom 15-13, Holajova góljával a házigazda francia csapat került előnybe, ezt követően Ballai Borbál egyenlített a 15. percben, 6-5-re vezetett a Dijon, a 20. pedig már 9-6-ra, de Horváth Fanni eredményes, bátor és jó játékának köszönhetően Horváth 4 góljával jelen pillanatban nem csak az Esztergom, hanem a mezőny legeredményesebbje, szóval visszajött az Esztergom 2 gólra a szünetre. Dijon Esztergom 30 perc játék után 15-13. 18-22 is állt már az eredmény jelzőn egy 4-5 perccel ezelőtt. Most is jó az, amit látok, 22-24, tehát 2 góllal vezet az Esztergom, amely 40 másodpercig most ember hátrányban kell, hogy támadjon. Szucsánszki gól! Betörésből! A második Szucsánszki gól! 11,5 perccel a vége előtt, 3 az előny! 29-29 az állás, Votyié, Lönnborg, kell egy jó védekezés, lányok, Votyié tovább teszi, nincs jó védekezés. Holejova a második félidőben a 6 összességében 9-nél jár, a most ez a 9 már értékes, ez a 9 most már értékes. A csoda határán az Esztergom, de ebben a pillanatban szerte fosztanak a remények. Gigerich ugyanis védi Faragó le a közbelövését. hatalmasat küzd az Esztergom, de végül is holnap a bronzmérkőzésen lesz majd érintett. A Dijon pedig hazai pályán bejut a fináléba, és a címvédő Tübingerrel találja majd magát szembe. 15 másodperc van hátra a mérkőzésből. Lönnborg még elindul, Holejova beteszi, le az Itzen a szélre, és még ebből is jön egy gól. Csak hogy igazán fájjon, csak hogy nagyon-nagyon fájjon. Urbán a harmadik találtát szerzéspont, ezzel alakult ki a végeredmény. Nem jött össze a csoda az Esztergom számára a női kézilabda Európa Liga elődöntőjében. Dijon gól Esztergom 33-30. Holejova góljával indult a mérkőzés, Ballai Borbála gyorsan egyenlített. Fej-fej mellett haladtak a csapatok a 15. percben. Egy góllal 6-5-re a házigazda vezetett, hiszen Holejova mellett egyébként lehetett dicsérni ekkor Lönnborg játékát. 9-6-nál egy picit izgultunk, hogy mi lesz az Esztergommal, hiszen 3-mal vezettek a franciák, ám pályára került Horváth Fanni, aki az első félidőben szerzett 4, összességében pedig 6 góllal zárt. Szóval a horvát eredményes játékával visszajött az Esztergom a szünetre, mínusz 2-re 15-13 állt ekkor az eredményjelzőn. Bukowski Zicsert védett a 33. percben, Horváth góljával lett 16-16, majd álomszerű esztergomi percek jöttek, Kisfaludi Anett góljával 18-17, Kovács Anett góljával 19-17, Varga Emilia hetesével pedig 21-18 volt, ide 3-mal vezettünk, sőt, Herceg Dili hetesvéde Faragó Lea betalált, a 43. percben 22-18-ra vezetett az Esztergom, 13 perc alatt a Dijon mindössze 3 gólra volt képes. Innen viszont egy óriási hajrát indított a házigazda, és elkezdett felzárkózni az 54. percben Holejova sokadik góljával, Holejova összességében 10-zel zárta a meccset, szóval 27-27-nél egyenlített a hazai csapat, 28-27-re Urbán góljával pedig már a Dijon vezetett. Innen csak kergette a házigazdát Ele Gábor csapata, amely végül is 3 gólos vereséget szenvedett. Dijon Esztergom 33-30.
Így aztán tegnap a bronzéremért léphetett pályára az Esztergom női kézlabda csapata a Viborg ellen.
Clara Thomsen góljával lesz 2-2 a mérkőzés állása. Horváth Fanni lehet vezetni, van még 15 másodperc az ember előnyből. Ballai most nagyon figyelnek arra, hogy ne tudjon bemenni, hát majd Horváth Fanni, ő bemegy, a védekapus a kipattolóját, Horváth összeszedi a saját labdáját, Horváth Fanni, és a második góljával vezet az Esztergom méghozzá 7-6-ra. A labda a miénk lesz, ez a legfontosabb, és az, hogy nem sikerült 3-mal ellépnie a Vibornak, ez szintén egy örömteli információ, ami viszont még örömtelibb lenne, hogyha most például jönne egy Szucsánszki gól, vagy egy Ballai gól, vagy egy Faragó gól. Ott a Faragó gól, átlövésből beindult Faragó Lea, 3 gólos már, jön a nagy rohanás, és akkor megint a vonaljáték, a befutó szélső Fisker volt az, aki elrontja az Itzert, és a kapufára lövi, tudunk-e mi is rohanni? Faragó tovább teszi, Ballai! Szépen! A fölugró kapus lábai alatt Ballai Borbála! 9-9! Smolek lép ki a falból, 20 másodperc múlva kiegészülünk, Zsák! Horváth, Smolek csinálná neki a helyet. Faragó, nagyon betömörülünk oda középre. Horváth! Figyelnek rá, hogy az ő egyéni játéka ne tudjon érvényesülni, meg a jó cselezőkészsége. Zsák, Horváth, egy jó átlövés, és ez benn van a kapu bal oldalában. Horváth Fanni ma is az egyik legjobb esztergomi. Horváthot sikerül megállítani középen bent Borgnak, és akkor most 30 másodpercen belül, ami a kiállítást illeti, Faragó lövése fölé megy. Faragó azt mutatja, hogy egy védő hozzáértés blokkolt. Az első félidő végére alakulhat ki a legnagyobb különbség a két csapat között. Van még 10 másodperc a kiállításból, nem fogják kitalálni, mi történt. Sarah Hart kapott labdát beállóban. Ez a 8. gólja Sarah Hartnak. Nem is lesz gólja Vargának egyelőre. Fél perc van hátra, óriási homályt lőtt Varga is. A bal felső célozta, nem találta el a kaput. Nagyon nagy kár azért itt az első félidő hajrájáért. Sokkal több volt ebben az első 30 percben, mint ami végül is kijött belőle. A 21. percben 11-11 volt a mérkőzés állása, és innen jutunk el úgy a félidőre, hogy 19-13. És ez a félidei eredmény, egészen döbbenetes. Az első félidő utolsó pillanataira teljesen leolvad az esztergomi csapat. 11-11 után nagyjából 10 perc alatt mindösszesen 2 darab esztergomi gól szemben a 8 viborgi találattal. 30 perc játék után a női kézilabda Európa Liga bronzmérkőzésén Viborg, esztergom 19-13. Valahogy próbálkozhat, mert rontott már Varga kétszer, rontott már Faragó, hát van 3 kihagyott hetesünk a mai napon, Vallai lövőcsel nélkül a jobb alsóba. Vallai Borbála 4 góljával az esztergomi csapat volt versenyben legeredményesebb játékosa, és ezzel lesz 23-17. Vallai horvát, lassan ugye a múlt idő indokolt lesz, egy gyönyörű bejátszás, Smolek Apollónia a harmadik gólját szerzi. Smolek félfaultos zicseréből nem lesz gól, és akkor ebben a pillanatban pedig azt lehet mondani, hogy véget ér a találkozó a Viborg győzelmével. Álmodoztunk a csodáról, végül 4. helyen zár az esztergom a női kézilabda Európa Ligában a bronzmérkőzésen. Dijonban, Franciaországban Viborg, esztergom 35-30.
Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
Ahol kétszer kell fel a nap. Egy hétvége az összetartozás jegyében. A Székelykő lábánál. Hagyomány, kultúra, közös szórakozás. Magyar lakta vidékekről érkező művészek előadásai. Kicsiknek, nagyoknak. 12. Duna napok Torockón. Hamarosan a Dunán, a Dunavördön és az M5 műsorán.
Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Hajrá, hajrá!
A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
A hétvégén rendezték labdarúgó első osztályunk a Fizliga utolsó fordulóját, és az utolsó forduló még nagyon-nagyon fontos kérdésekről volt hivatott dönteni. Ki lesz a bajnok, Győr vagy a Ferencváros? Ki lesz a bronzérmes, a Paks, a Debrecen, esetleg a Zalaegerszeg? És hármójuk közül ki marad le a nemzetközi kupák selejtezőiről? Az utolsó fordulóról Cserjés Bendegúz összeállítását hallgathatják meg.
Az utolsó forduló első mérkőzését pénteken játszották, a Nyíregyháza már biztos utolsó helyen záró Kazincbarcikát fogadta, és egy meglepően jó mérkőzés kerekedett ki belőle.
Nagy Dominik középre adja jobbal, Kisia elrontotta ott a Kazincbarcika játékos, egy lövés, és ott a vezetés, ugyanis a kifejelt labdát ballal, nagyon szép mozdulattal oda a bal alsó sarokba bebombázza a Nyíregyháza játékosa. Az előbb még nem volt jó az a beadás, de aztán érkezett, ha jól láttam, Kvasina, és ugye említettem, hogy ilyen duó nem lesz Nyíregyházán, hát Kvasina most bizonyítja, hogy nem csak Tijaniról szól ez a mérkőzés, hanem róla is, mert hogy szép mozdulattal belövi, nem tudott hárítani Juhász István, a Kazincbarcika a kapusa, a barcikai a kapusa, így aztán gyorsan megszerezte a vezetést a Nyíregyháza. Megkapják a barcikaiak, gyorsan elvégzik a szabadrugást, Klaus talán először ér a mérkőzésen labdához, de jól teszik a jobb oldalra, és Baranyai mehet most ott Kovács Réti mellett, Baranyai a 16-oson belül középre adja a labdát, és ott az egyenlítő találat. Hát ez aztán a meglepetés. gyorsan elvégezték ezt a szabadrugást, a játékvezető ugye, akivel most pörölnek, Antal Péter visszafújta azt a labdaszerzést az imént, elvégezték gyorsan ezt a szabadrugást, Baranyai ott maradt, túlságosan előre jött a nyíregyházi csapat, és a hosszú oldalra áttett labdát pedig már nem volt nehéz bejuttatni oda a kapuba. Laci, hát ez egy gyors és kontra, gyors kontra volt, és egy formás támadás. 17 fok van egyébként, és majd 22 órakor fordulhat elő. És egy mekkora gól! Egy gól, de óriási! Hát ez hihetetlen, mekkora gól volt! Miközben én beszélek az időjárásról, mert semmi nem történt a pályán, így szokott ez lenni, egy ilyen váratlan mozdulat, ebből lesz a gól, olyan gól volt, ami tájázik biztos az első helyek egyikére itt a mai, mostani bajnokságban.
Hát itt a nagypapa jut egyből eszembe, Eberdi Zoltán, mert Kovácsóki fantasztikus ballábas lövését láttuk 30 méterről a jobb felső sarokba, védhetetlenül. 30 méterről furcsán hangzik, gondolom rádión keresztül, hogy védhetetlen, de olyan elemi erővel.
Ott nem lesz könnyű dolga Draskovicsnak, mert hogy Ikoba nagyon erős játékos, most le is gyűri, beadja középen a labdát, ott a helyzet, egyenlít a Kazincz Barcika, mégpedig Trencsényi Bence jó voltából, hát elképesztő. Ikoba bejött, majdnem fejelt egy gólt, aztán legyőzte ott Draskovicsot, mondta, hogy nem lesz könnyű dolga, mert fizikálisan egy borzasztóan erős játékosról van szó. El is vitte, beadta középre, érkezett Trencsényi, és talán lehet hallani, hogy a barcikai szurkolók hogy tudnak örülni ennek a gólnak. Újra változik a mérkőzés képe, 2-2 az állás. Katona Levente pedig bedobja a labdát, gyorsan elvégzi, és ott a 16-os előterében tovább tudják mellel tenni. Aztán oda pattan a labda Kovácshoz, Kovács a vallába felé viszi, Kovács még mindig harcol érte, és megmenti a vonal előtt. Kovács beadja ballal középre, van érkező ember, tovább csúsztatják, ott a lehetőség is kimarad! Mekkora helyzet volt! Hát mindenképpen ez volt a meccs labda szerintem. Tovább csúszott a labda, Kovács nagyot harcolt érte. Aztán ballal nem szögletet akart kiharcolni, hanem egyből középre varázsolt a labdát. Ott megcsúsztatták, a hosszú oldalon volt érkező ember, de nem sikerült befejelni, ez pedig azt jelenti, hogy az idény utolsó mérkőzésén nem tudott nyerni a Nyíregyháza együttese, 2-2-es döntetlennel zárult a találkozó.
Mindkét csapat egy pontot szerzett, ez azt jelenti, hogy a tabellán nem történt változás velük kapcsolatban. A Nyíregyháza 40 ponttal a 9. helyen zárta az idényt, a Kazincz Barcika pedig utolsóként 22 pontot szerzett. Pénteken rendezték a másik olyan mérkőzést, amely nem döntött az első négy helyről. A Puskás Akadémia az MTK-t fogadta.
A jobb oldalon próbál felfelé igyekezni a hazai együttes, azonban elveszíti a labdát Szemel, és ez így már Jureké, aki bejátsza Molnárnak, Molnár tovább tudja tenni Németnek. Kis területen zajlik a játék, aztán visszakerül egészen Kádárig, majd Kovács Patrik kapja a bal oldalon. Kovács felnézze, hát klasszikus center hiányában nem nagyon lehet kinek beadni a labdákat a szélről, úgyhogy megint csak visszajátszák a védelembe. Az 57. percben hátuladogatnak az MTK játékosai. 0-0 az állás.
Viszont érdekes volt imént ez a próbálkozás, mert mintha a Puskás játékosai is megálltak volna. Nem tudom, Laci, te mit láttál ebből, közben Varjú kapott majdnem egy jó labdát, de végül az utolsó pillanatban kivágják előle. Jöhet egy újabb szöglettel az MTK, Hárutyunyán szabadított föl, és mutatja is Karakó, hogy álljunk csak meg, mert lehet, hogy ezt vizsgálja a VAR. Így van, ki is írják nekünk, hogy lehetséges büntető, és az volt az érdekes az iménti szituációban, hogy ugye egyből tüzelt Jurek, ezt követően, mintha a Puskás játékosai sem indultak volna meg nagy lendülettel kifelé, ami azért azt sejteti, hogy lehet, hogy valóban egy 11-esnek kell következnie, és hát eléggé úgy tűnik így a visszajátszást látva, mert Margráf hát megbotlott a saját lábában, és emiatt ugye kézzel próbált tompítani az esésnél, de végül ez a kéz eléggé messze volt a testétől, és hát teli belőtte az ő csuklóját. Még egyszer mondom, Jurek Gábor, akinek a lövés egyébként nem ment volna feltétlenül rossz helyre, Karakó ki is megy megnézni ezt az esetet, innentől kezdve azért nem tudom, hogy hány százalék, Laci, azért te vagy ebben jó, hogy a varozásoknál hány százalék után szokott az lenni, hogy biztos, hogy megváltoztatják az ítéletet, de hát nekem az úgy tűnik, hogy büntető lesz. Ebben a pillanatban Molnár Ádén pedig megkapja a jelet, 59. perc legvége, oda totyog a labdához, aztán pedig elgurítja a bal alsó felé, illetve a jobb alsó felé, ezt ki tudja védeni Szappanos, de szegény magyar válogatott kapusnak pekje van, egészen oda Molnár elé ütötte vissza a labdát, ő pedig egy óriási fújtatással veszi tudomásul, hogy bizony gólt szerzett, annak ellenére is, hogy egy borzasztóan gyenge büntető volt, utána visszapattant elé, és szépen begurította a labdát a bal alsó sarokba. A mérkőzés 79. percében jöhet egy Puskás bedobás, amelyet már is végeztek a hazaiak. Margráf rúgja most már előrébb, aztán ott van most már Lukásnál. Lukás az, aki bepasszol a középre, és egy óriási gól. Fáj maradt egyes egyedül, ott a kapu előtt nagyjából 2 méterre a gólvonaltól. Itt igazából a paszt kell megdicsérni, mert kiváló átadás volt Lukás Dánieltől. Ő volt az, aki jobban bepasszolta ott az MTK játékos lába között a labdát. Emiatt ugye Hegyinek sem volt esélye arra, hogy ilyen gyorsan lereagálja azt, és Famely az, aki az első lövéséből ezen a mérkőzésen a 80. percben megszerzi az első gólját.
Honlát teszi át a túloldalra, ahol Átrok adja Kovács Patriknak, aztán már indul üres területbe Átrok, és Kovács indítja Átrok, remekül helyezkedik ott Hárutyunyán elé, és a bal oldalról teheti középre. Van lövés, kapufa, kipattanó gól! Ismét vezet az MTK a 82. percben, bár Plüsek lövése még kijött a kapufáról, Lehocki gólt kap az első mérkőzésén, keresi az, aki végül az üresen maradt kapuba, vagy hát inkább úgy mondom, hogy a kapu üresen maradt bal oldalába lőtte a labdát, Lehockinak nem volt ideje reagálni. A 3 perc hosszabbítás már letelt, de Karakó még engedi. Hárutyunyán kapja a jobb oldalon, nem íveli be, inkább visszaadja Szemelnek, ő ívelhet a 16-oson belőle, elesik ott középen, és 11-est kap a Puskás Akadémia 94. percben. 96. perc, Lukács fut neki, és Lukács belövi a kapu bal oldalába, ezzel pedig megvan a Puskás Akadémia egyenlítő gólja, és Lukács Dániel szezonbeli 17. gólja, ezzel egyenlít a Puskás Akadémia a mérkőzés végén. A 2025-26-os szezon utolsó Puskás pillanata, tehát egy Lukács gól, hiszen Karakó lefújja a mérkőzést. A 96. percben egyenlített a Puskás Akadémia, Puskás MTK 2-2.
Lukács Dániel megszerezte az idényben a 17. gólját, ezzel a góllövő lista élére került. Igaz, másnap Ájosa Matko, az Újpest támadója is csatlakozott hozzá a maga 17 góljával. De erről majd egy kicsit később lesz szó, most még térjünk vissza a Puskás MTK meccsre, azon belül az MTK egyik játékosának értékelésére. Kádár Tamás gondolatai következnek, aki utoljára lépett pályára, hiszen bejelentette visszavonulását.
Valószínű, hogyha végzünk ezzel az interjúval és bemegyek az öltözőbe a csapathoz, akkor azért szeretnék még egy pár szót mondani a csapatnak, akkor lehet, hogy egy kicsit érzelmesebb leszek. Azért nem sokan láttak sírni itt az elmúlt 36 évben, de az elmúlt pár napban egy párszor kijött a könycsepp. Most nem érzem annyira érzelmesnek ezt az egészet, valószínű még nem fogtam föl.
A magyar labdarúgás elmúlt bő 20 évének egyik meghatározó játékosa vagy. Hogyan emlékszel vissza erre az időszakra, mi volt a legmeghatározóbb?
Tehát itt állhatnánk még elég sokat, hogyha felsorolnám az egész olyan pillanataimat, amire szívesen emlékszek. Nyilván ugye a bemutatkozásom az egy örömteli volt 16 évesen. Kevesen tudják elmondani, hogy 20 év profi karriert le tudtak húzni, illetve ebbe vannak azért külföldi évek is, illetve hát ne felejtsük el a 2016-os EB-t. Mai napig hidegrázos, hogyha rágondolok. Illetve itt az MTK-val is a befejezés, itt az utolsó hetek azért érzelemdús volt. Úgyhogy minden pillanatra szívesen emlékszek vissza, a negatívra is, mert abból lettem igazából erősebb, de persze az ember a pozitívra jobban emlékszik.
A mérkőzést követően a Puskás Akadémia maradt a 6. helyen 46 ponttal, az MTK pedig szintén nem mozdult sem erre, és a 10. helyen zárt 38-al. Az NBA egy utolsó fordulójában pénteken 2 mérkőzést rendeztek, szombaton pedig 4-et. Mindegyiket egy azon időpontban 17 óra 15 perckor kezdték. Bár mind a 4 mérkőzés fontos pozíciókról döntött, a Kisvárda Győr mérkőzést kiemelt figyelem övezte. Az Eto ugyanis 66 ponttal várta a meccset, miközben a Ferencváros a 2. helyen 1 ponttal lemaradva az ETA-t fogadta a Grupama arénában. A győzelem természetesen kötelező volt a bajnok aspiránsoknak. Nagy harcot vívtak a dobogó alsó fokáért is, amiért a Paks és a Debrecen küzdött, és mindketten 50 pontot birtokoltak a forduló előtt. A Paks a már kieső Diós Győrnél vendégeskedett, a Debrecen pedig az Újpestet fogadta. A Nemzeti Sportrádióban pedig igazi körkapcsolást tartottunk szombaton, hiszen mind a 4 meccs történéseiről is első kézben, élőben számoltunk be. Erről hallhatnak most egy rendhagyó kreatív összefoglalót, amely mind a négy mérkőzés történéseit bemutatja.
Idegenben, de mégis otthon, hiszen legalább 1500-2000 győri szurkoló jött el ide a kisvárdai stadionba, hogy segítse csapatát a bajnoki cím megszerzésében 1963, 1982, 83 és 2013 után, és a 13 mint szám, mint szerencseszám most is él, hiszen 13 év után lehet újra bajnok a győri együttes itt 2026-ban. A kezdőknél mindössze annyi változás van, hogy Csinger ugye nem került a csapatba, ott van viszont Miangé. A győriek tulajdonképpen a legjobb összeállításukban lépnek pályára, és el is kezdődött a találkozó, de mi rohanjunk tovább a Ferencváros Zalaegerszeg mérkőzése Tóth Bélához.
A Ferencváros a 37. alkalommal lehetne magyar bajnok. Jó napot kívánok, sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat, de nincsen a saját kezében a sors az FTC-nek, mert ahhoz, hogy bajnok legyen a zöld-fehér gárda, ahhoz ma több pontot kell gyűjtenie, mint amennyit az Eto szerez Kisvárdán. Röviden összefoglalva, ez tehát a helyzet. Itt a csapatok már ott vannak a pályán, de felálltak egy gyász megemlékezéshez. Fazekas Lászlóra, aki nagyjából másfél hete hunyt el, őre emlékezünk, tehát itt a Grupa Marénában. Ehhez álltak fel a játékosok a kezdőkör vonalához. Hát ha Debrecenben más a helyzet, Olasz Gergő.
Ha valahol, akkor Debrecenben biztosan nem más, hiszen Fazekas László az Újpest legendás játékosa is volt, rá emlékezünk ezekben a másodpercekben. Egyből adom is tovább a szót Miskolcra, Marosréti Ervinhez.
A DVTK stadionban ebben a pillanatban ért véget a megemlékezés, és hogyha Cseszregi Balázs azt mondta, hogy otthon, de idegenben, vagyis idegenben, de otthon, akkor ugyanez igaz a DVTK-ra is, vagyis hogy itthon játszik a Diósgyőr, de mint hogyha idegenben szerepelne, hiszen zárt kapus mérkőzéssel zárul az összecsapás, és 7 olyan fiatallal áll fel a DVTK, aki a magyar ajánlásnak megfelel. A Paksnak nagyon egyszerű a dolga, hogyha bronzérmes szeretne lenni, akkor ezt a mérkőzést meg kell nyernie, és akkor nem kell a többi pályára figyelnie és nézegetni a többi eredményt. A mérkőzés rövidesen, pillanatokon belül kezdődik a szó Kisvárdáé.
Itt pedig egyelőre azt látjuk, hogy a második percben a Kisvárdánál van többet a labda, ők próbálják beívelni középre azt, megpróbálja kifejelni, ott Kripicses sikerül is, de nem sokáig, hiszen a kisvárdai játékos már a 16-osnál megszerzi, és gyönyörűen cselezget, akár lőhet is 16 méterre, nagy helyzet, és Petrásnak kellett védenie, de kipattanott megint Petrás! Két óriási zicserrel kezdett a Kisvárda, egyelőre úgy tűnik, mintha a várdaiak lennének motiváltában, aztán Nagy Kriszti ellövése is lepattan a győri védőkről.
Az első percben vezetést szerzett a Paksi együttes, gyakorlatilag az első támadásból betaláltak. Kikerült a labda a 16-oson belülről a bal oldalra, honnan Zeke Márjó egyből középre tekert, és a 11-es pont környékén pedig érkezett Hán János, aki a diósgyőri kapu bal sarkába továbbított. Tehát gyakorlatilag a Paks valóban a saját kezében akarja tartani a bronzérem sorsát, mert a mérkőzés első percében vezetést szerzett a DVTK otthonában.
Kripics pedig oldalt vált, hiszen átíveje Stefújhoz, illetve Sönhöz a labdát. Stőn a várdai térfél közepén elindulna befelé, aztán inkább kiteszi a labdát, majd kéri vissza azt Stefújtól, 16-oson belül beteszi középre, és Bembuali góljával a 10. perc legelején az Eto megszerzi a vezetést Kisvárdán. Egy gyönyörű támadás végén Sön az alapvonalról középre tette a labdát. Popovics nem jól vetődött ki, lemaradt a labdáról, és Bembu Alinak 3 méterről már nem okozott gondot a kapu közepébe tenni a labdát. 10 perc játék után, tehát Kisvárda Eto Bembuali góljával 0-1, Tóth Béla, Grupa Maréna.
12. perc, FTC támadás, Nagy Barnabás beadása, rossz helyre fejelik a védők, de aztán Skribek menteni tud. 12. perc, tehát a mérkőzésen Ferencváros Zalaegerszeg 0-0, változatlanul, csupán egy zalaegerszegi helyzet, azt Dibusz hárította. Debrecen, Olasz Gergő.
A 13. percben a Debrecen 1-0-ra vezet az Újpest ellen, a 11. percben Mehiás Zsuzsák Balázs szögletéből szerezte meg a Loki vezető találatát. Marosréti Ervin, Miskolc.
Ahol már 2-0 1-0-ra vezet a vendég Paksi együttes. Kovalenko indult meg, tehát úgy nézett ki, hogy a Diósgyőr vezethet egy kontratámadást, de még a Paksi térfél közepén Gyurkics szerelte, visszafordult, és mivel Holdan Gergő nem támadta meg, csak hátrált előtte, jó 22-23 méterű Gyurkics lövésre szánta rá magát. Na most ez a lövés megpattant Holdanfon, ami védhetetlenül vágódott Bánhegyi Bogdán kapujába. Ezzel most már a Paks 2-0-ra vezet a DVTK ellen. Az elmúlt percben pedig Holdanf Gergő kapott sárgalapos figyelmeztetés. Most Bánhegyinek kell védenie, a kipattanót azonban Hán János gurítja be. Ezzel most már 3-0 a Paksnak. A rendkívül fiatal DVTK-t úgy néz ki tehát, hogy fél óra alatt szétzilálja a tolnai együttes. Egy távoli lövés érkezett Bánhegyiről, Bánhegyihez a bal alsó sarok irányába. Talán egy kicsit meglepte a Diósgyőr fiatal kapusát ez a labda, ezért nem tudta fogni, hanem kiütötte, de szerencsétlen módon pontosan előre érkezett Hán János, és nem volt nehéz dolga az üres kapuba gurítani. Ezzel most már Diósgyőr Paks 0-3. Bánhegyi Bogdán a balra tartó lövést hárítani tudta, a Diósgyőr kapusa eltalálta az oldalt, le is ért az alsó sarokra, így Hán János nem tudott mesterhármast lőni, legalábbis eddig a mérkőzésen. DVTK Paks továbbra is 0-3, és egy kihagyott 11-est feljegyezhetünk a paksi csapat neve mellé, és le is fújják az első félidőt, úgyhogy itt 45 perc játék után DVTK Paks 0-3, Kisvárda, Cseszregi Balázs.
Lassan itt is lefújja Csonka Bence, hiszen lejárt az előrejelzett 2 perces ráadás, és Miengé pedig mutatja Petrásnak, hogy jöjjön. Csonka Bence meg azt mutatja Petrásnak, hogy ne jöjjön, ugyanis lefújta az első péridőt. Azaz 45-22 perc a játék után Kisvárda Eto Bembuali 10. percben szerzett góljával 0-1. Egy fél lépést tett az Eto az 5. bajnoki címe felé, de hogy aztán mit válaszol erre a Ferencvárost, azt megtudják Tóth Bélától.
Ahhoz elsősorban rá kellene helyezni az Eto játékosaira a nyomást, ahhoz pedig gólt kellene szereznie a Ferencvárosnak. Itt is letelt a 45 perc, egyelőre a tartalék játékvezető nem mutatta fel a hosszabbítást jelző kis tábláját, úgyhogy 0-0-ás állásnál kezdődik meg a 46. perc, is nincs is tovább. Itt ér véget az első félidő, Bognár Tamás lefújta tehát az első játékrészt. Zalaegerszegi helyzetek, viszont gól még nem született, Ferencváros ZTE 0-0. Ez azt jelenti, hogy jelen pillanatban a Ferencváros a második, még a Zalaegerszeg az 5. Debrecen Olasz Gergő.
A 46. percben megszerezte a második találatát is a DVSC, egy baloldali beadást, amelyet Zsuzsák Balázs centerezett, Stronati fejelt az égbe, majd kapásból a hulló falevéle labdát Kocsis egyből ballábbal a kapuba juttatta. 50. mérkőzése ez a DVSC csapatában, egyből gólt szerez, és ez a félidei állás is, hiszen véget vett a játékvezető Bogár Gergő ennek a játékrésznek. A félidőben tehát 2 gólos debreceni vezetéssel, 2-0-ás állással vonulnak a csapatok az öltözőbe.
Megszerezte a vezetést a Ferencváros Viktori öngoljával. A bal oldalon Zakariasen lépett meg, az alapvonalhoz érve, az 5,5-es vonalához érve próbált volna centerezni a norvég középpályás, aki csereként lépett pályára, és Viktoriról, aki becsúszva próbált megszerelni, olyan szerencsétlenül pattant fel a labda zalai szempontból, hogy a saját kapujába hullott, úgyhogy Gondel Takács Bence mindezzel szemben tehetetlen volt. Zakariaseni tehát a fő ér, nem, mert hogy ő volt a legutolsó ferencvárosi, aki labdához ért a gólt megelőzően, de mindez Viktori öngóljaként kerül a jegyzőkönyvbe. Vezet tehát a Ferencváros, úgy tűnik, hogy a címvédő a kötelezőt hozza, 1-0.
85. perc, továbbra is 1-0 az Etónak, kontrázott egy Eto szögletből a Kisvárda, és amiről már többször beszéltünk, Petrás megvalósította, úgy jött ki, hogy kirúgta a stadionból konkrétan a labdát, úgyhogy Kisvárda bedobással folytatódik. 86. perc, Eto Kisvárda 0-1. Tóth Béla.
Szintén a 86. percben járunk, Ferencváros Zalaegerszeg 2-0, két perccel korábban Jusuf vágta egy káprázatos passzjáték végén, Audauda passzából a jobb felső sarokba a labdát, azzal tehát kettő gólos előnyben most már a Ferencváros az Zalaegerszeggel szemben a Grupama arénában, és könnyen lehet, hogy itt a kérdőjelek helyére pont kerül az Üllői úton, és minden zöld-fehér szem lassan Kisvárdára szegeződik. 5 percnél is kevesebb van hátra a rendes játékidőből. Kettő cserél Nuno Campos, könnyen lehet, hogy a portugál szakvezetőnek az utolsó mérkőzése ZTE kispadon, és ezt a két cserét már nem várjuk meg, mert hogy kapcsolunk Miskolcra, Marosréti Ervinhez.
A 87. percben járunk, 3-0-ra vezet továbbra is a Paks. Kóli azonban még betör a 16-oson belőre, ott azonban leblokkolják a lövését, a kísérletét. 3-0 tehát a Paksnak, Debrecen Olasz Gergő.
Az Újpest 11-esből, amelyet Lang Ádám hozott össze, miután Tucsics barugott bele egyet a 16-oson belül. Matko értékesítette a büntetőt, így utolérte Lukács Dánielt, a góllövő lista élén 17 találattal egyaránt ők vezetik a Fizliga góllövő listáját. 2-1 most már a mérkőzés állása a 87. percben a Debrecen-Újpest találkozón.
Megvan a harmadik ferencvárosi gól, Zakariasz megérdemelte, mert nagyon jól szállt be, igazából ő a különbség a két csapat között a második félidőben. Jobb oldalról végzett el szabadrúgást, az FTC átívelték a hosszú oldalra, Jusuf nagyon szépen visszatette azt, és a második hullámban érkező Zakariasz ballal emelte be a kapu bal oldalába. 3-0 a Ferencváros, tehát némiképp ezzel az állással bosszút áll az Zalaegerszegen a korábban elszenvedett két vereség ért a bajnokságban, és a Magyar Kupa győzelem után, ugye a döntőben legyőzve a Zalaegerszeget, ezúttal egy hét múlva szintén megveri a ZTE együttesét az FTC. 3-0 tehát, de a végjáték Kisvárdán az izgalmasabb. Cseszregi Balázs.
Azt már nem tudjuk, hogy mikor lesz vége, ahogy szoktuk ezt mondani, ezt már csak a játékvezető tudja megmondani, hogy mikor lesz vége ennek a találkozónak, hiszen most már a harmadik perc is a vége felé közeledik az előrejelzett hosszabbításnak, és Petrás az, aki el fogja végezni a szabad rugást, mindenkit előre küld, mindenki mutogatja már az óráját a győri kispadon is, mindenki mutogatja az óráját a kisvárdai kispadon is, hogy az bizony csak ellenkező előjellel mutatja Csonka, hogy jöhet a kirugás, tehát a VAR vizsgálat is befejeződött, hiszen ez azt jelenti, hogy nincs 11-es ebből a helyzetből. Közel volt egyébként Csonka Bence, és jól látta, hogy mi történt. Tóth a mérkőzés egyik legjobbja, Petrás felrúgja a labdát, és bajnok a Győr! Bajnok az Eto, miután 1-0-ra nyert Kisvárdán. Kisvárda Eto FC 0-1 az ötödik bajnoki címét szerezte meg 1963, 1982, 1983 és 2013 után, azaz 13 év elteltével az Eto FC csapata, a szó pedig Tóth Béláé.
A Grupama arénában pedig a májusi eső ezüstöt ér. Itt már gratulált a helyi műsor közlő a ferencvárosi játékosoknak a kupagyőzelemhez, a sikeres Európa Liga meneteléshez és a bajnokságban elért ezüstéremhez. Itt hamarabb véget ért a mérkőzés, mint Kisvárdán. Aztán a zöld-fehér játékosok gyülekeztek a kispadnál, várták a tájékoztatást, hogy mire jut az Eto a rétközi Kisvárosban, és végül is miután megkapták azt az eredményt, hogy nyert az Eto, így aztán most már gyűjtik be a tapsot a lelátóról, itt körbe-körbe sétálva az Üllői úton. 3-0-ra nyert a Ferencváros az Zalaegerszeg ellen a Grupa arénában, de mindez csupán az ezüstérmet jelenti, tehát a címvédőnek 2018 után először nem Ferencvárosnak hívják a magyar bajnokság győztesét. Na de hogyan hívják a magyar bajnokság bronzérmesét, Marosréti Ervin?
Paksi FC-nek hívják a bronzérmes csapatot, mert hogy a DVTK elleni szezonzárót Bognár György együttesen nagyon magabiztos teljesítménnyel 3-1-re nyerte meg, mert hogy a DVTK a ráadásban Galántai Tamás révén szépíteni tudott. 3-1-es vendégsikerrel zárult a találkozó. A Paks tehát a bronzérmes. Debrecen Olasz Gergő, Diós György ezzel búcsúzik.
Debrecen, Újpest 2-1 a Fizliga utolsó fordulójában, az első félidőben Mehiász, mint Kocsis talált be, pontosabban Komáromi, hiszen utol gyakorlatilag átírták a találatot, ezzel fél időben 2-0-ra vezetett a DVSC. Aztán a 86. percben még Matko büntetőből szépített, így alakult ki a 2-1-es debreceni siker az Újpest ellen. Matko lett a gólkirály, és akkor nem csak Debrecen, hanem a 2025-2026-os labdarúgó NB1-es idény is búcsúzik innen a Negyerdei stadionból. Győr bajnoki címmel, ferencvárosi ezüsttel, paksi bronzzal a Debrecen csak negyedik lett. A Magyar Kupát a Ferencváros nyerte, a Debrecen pedig bár nem lett érmes, de ünnepel a publikum. Debrecenből még egyszer búcsúzik tehát az NB1-es idény.
Rendhagyó körkapcsolásos összefoglalónkat hallották az NB1 zárófordulójáról, amelyen kiderült, hogy a Győr lett a bajnok. Hallgassák is meg Mohai Bence interjúját a vezetőedző Borbély Balázzsal.
Borbély Balázs, magyar bajnok edző. Összeállt már ez a fejedben?
Szerintem ez majd csak holnap fog, vagy valamikor később. Még most nem tudom igazából felfogni, hogy mi történt, de nem rossz érzés.
Elképesztő ünneplés volt rögtön a lefújás után. Valahogy így képzelted? Bár nyilván próbáltad kizárni előtte.
Hát ja, de ahogy közeledett a vége, éreztem, hogy ez már meg lesz, mert közel van, mert jól játszottak a fiúk, és teljesen nem 100-at, hanem 120%-ot adtak, és éreztem, hogy itt már komolyabb gond nem történhet, úgyhogy de próbáltam uralni az emóciáimat, kontrollálni, úgyhogy ura voltam a helyzetnek talán egész végig.
Most már megengeded magadnak, hogy felszabaduljanak ezek az érzelmek?
Nincs más választás. Hosszú az út hazafelé, úgyhogy muszáj.
Idáig is hosszú volt az út. Mi az az út, amit bejártatok ezzel a Győrrel?
Nem is tudom, honnan kezdjem. Most Sacper kb. 2 éve vagyok a klubnál. Ha visszaemlékszek, hogy 2 évvel ezelőtt Ajkán hasonlót ünnepeltünk, most meg itt Kisvárdán is egy osztálya feljebb, azért ez csodával határos dolog. Nem tudom, még kell egy kis idő, amíg ezt fölfogjam, kell egy kis idő, amíg ezt magamban meg tudom fogalmazni, hogy mi is történt igazából, de most ennyire nem is akarok vele foglalkozni, és köszönöm, meg szeretném élni a pillanatot, és ünnepelni, és átélni ezt az egészet.
Ezt meg tudod tenni? Tehát sikerül átélni ezt a pillanatot, sikerül teljesen belehelyezkedni. Nyilván ebben segít az, hogy rögtön előzönlötték a pályát a szurkolók, az öltözőben is nyilván zajlik az ünneplés. Sikerül megélni?
Próbálom. próbálom, de még benne van az adrenalin, nyilván kell egy kis idő, amíg kimegy, de próbálom, és ez a május 16-a, ez fontos nap a számomra, ugye 3 évvel ezelőtt született ezen a napon a kislányommal, van ma éppen 3 éves, úgyhogy innen gratulálok neki, és csókolom, puszillag Bellácska, és nem akartam már tetováltatni magáról semmit, de valószínűleg, hogy ezt a május 16-át, ezt valahova még kivárhatom talán.
Most, amikor hazamész a születésnapos lányodhoz, így milyen apa fog hazamenni?
Boldog.
Most pedig Tóth Rajmond következik. Őt Cseszregi Balázs kérdezte.
Egészen elképesztő a történetet, hiszen középpályán mutatkoztál be, aztán kikerültél a jobb oldalra védőként. És amikor középpályán játszottál, már Marco Rossi rád nézett. Te meg egy picit elkeseredtél a jobb oldali védő pozíciójába, aztán visszakerültél, és most válogatott vagy. Arról nem beszélve, hogy bajnok.
Hát igen, ez nagyon hosszú út volt számomra. Igazából egy nagyon, olyan, hogy mondjam, kacipánt a szezonom volt, tényleg ez a jobb oldali kitérőt, ezt nem nagyon úgy kezeltem, hogy kellett volna, nem voltam profi, de nehezen fogadtam el, utána pedig ott is elkezdtem szóval jól játszani, visszakerültem, szóval igen, kacipántos volt, nehéz volt, de hál' Isten sikerült.
Majdnem mindenkitől megkérdeztem, hogy hol hittétek el az idénynek melyik pontján, pillanatán, hogy itt most már nem az éremért harcoltok, hanem a bajnoki címért is meg is lehet.
Köszönöm ezek nekem, nem tudom, hogy melyik volt az a pont, nem tudok konkrét szakaszt kiemelni, amikor úgy voltam, hogy meg lehet. Minden meccset meg akartunk nyerni, és amikor már láttuk, hogy igen, azért a harmadik, negyedik hely szakad le, akkor ott már szóval mindenki így vérszagot kapott. Tudom, egyértelmű volt a cél, hogy meg akarunk nyerni a bajnokságot.
Azt látom az arcotokon, meg a viselkedés, hogy eufória van, de megnyugvás is van.
Összeveszek azért, igen. Szerintem a meccselejét is úgy kezdtük kicsit idegesen. Nehéz volt így érzelmileg stabil maradni egy ilyen mérkőzésen, főleg, hogy ennyi ember elutazott Kisvárdára, konkrét hazai pályát csináltak nekünk. Nagyon fontos volt ez is, de sikerült tényleg, és ott vagyunk, ahol kell.
És az, hogy egy Győr melletti faluban születve, Győrben felnőve játékosként lettél bajnok, ez egy plusz számodra?
Egyértelműen, hát meg jártam NB3-as meccsek Lettóba, amikor ugye volt ez a botrány, szóval nekem ezek külön ilyen pluszpont, és nagyon örülök ennek az egész.
A válogatottság meg a cseresznye a habon, nem a tortán?
Igen, ez most egy elképesztő hét számomra. Remélem, hogy meg tudom még koronázni a debütálásommal, és akkor azt mondom, hogy így kell lezárni a szezont.
Az immár magyar bajnok Tóth Rajmundot hallották, a Győr játékosát. Most pedig az ezüstérmes Dibusz Dénes következik. Csapata a Ferencváros hiába nyert 3-0-ra a Zalaegerszeg ellen. Ez a győzelem az ezüstéremhez volt elég. Kossos Kristóf kérdezte őt.
Dénes, kezdjük talán azzal, hogy a csapat ma megtette azt, ami tőle tellett, és a szezonban először 90 perc alatt legyűrte a Zalaegerszeget. Mi kellett ez, mennyire volt ez egyértelmű?
Végeredmény alapján egyértelmű volt, de a meccset látva azt gondolom, hogy egyáltalán nem. Ugye főleg az első fél időben elég komoly problémáink voltak, nagyon sokszor meg tudtak minket bontani, és az egyáltalán nem úgy nézett ki, mondjuk, ahogy a kupa döntő, ugye, hogy ott is az első fél időben azért viszonylag sokat birtokolt a labdát az Etede, de nem tud helyzeteket kialakítani. Hát most ez a mai napon azért máshogy volt, és jóval többször eljutottak a kapunkék, szerencsére nem tudtak betalálni. 0-0-val mentünk a fél időre, igyekeztünk kisebb változtatásokat eszközölni, hogy a második fél időben már a mi akaratunk érvényesüljön. Ugye azok után, hogy azért egy ilyen megpattanó beadásból sikerült megszerezni a vezetést, nyilván más lett a játék képe, és az azért egy kicsit nyugtatóan hatott. Szerencsére utána meg tudtuk duplázni az előnyt, és a végén még egy harmadikat is sikerült rúgnunk, de hát nyilvánvalóan a másik mérkőzés eredményét figyelembe véve ugye nem lehet nagy az örömünk.
Az jutott eszembe, és akkor rákanyarodom már a bajnoki versenyfutásra, hogy a válaszod első része az gyakorlatilag beilleszthető lett volna a szezon során rengeteg hazai bajnoki mérkőzés értékeléséhez, vagy legalábbis valami hasonló. Te hogy érzed, hol és mind ment el ez a bajnoki arany?
Hát főként talán ugye ősszel, ahol tényleg vereségeket szenvedtünk hazai pályán, amit mondjuk ugye semmi sem indokolt. Nem volt jó a játékunk, tehát én azt gondolom, hogy itt talán a szezon vége felé utolsó harmadában azért voltak jobb mérkőzéseink és olyan meccseink, amiken azért megmutattuk, hogy mondjuk nemzetközi szinten is miért tudott versenyképes lenni a csapat, de a szezon nagy részében viszont én azt éreztem, hogy a bajnoki kor egyszerűen nem volt meg az a játék, az a minőség, az intenzitás, az a lendület, az a játék, ami ahhoz kellett volna, hogy egy kiegyensúlyozottan és jól szereplő Győrt magunk mögé tudjunk utasítani.
A korábbi években is rendre nagyon sportszerűen méltattad azt a bajnoki versenyfutást, amit élvezhettek a szurkolók, annak ellenére is, hogy ez a Ferencvárosra nézve nem feltétlen jelentette azt, hogy egyre simább, hanem egyre szorosabb ez a versenyfutás, és idén a Győr tényleg végig tudta vinni ezt a projektet. Ezt most megélni sok-sok egyértelműnek tűnő év után neked személy szerint milyen?
Nehéz, hát biztam benne, hogy nem kell már ezt megélnem, és így a karrierem végéig kitart az, hogy sorban nyerjük a bajnoki címeket, de ahogy az előbb is említettem, ha az egész szezon nézzük, akkor nem tudom azt mondani, hogy mi érdemeltük volna meg ezt a bajnoki címet. A Győr tényleg jó focit játszott, kiegyensúlyozott volt, gyakorlatilag nem nagyon tudnék rossz periódust mondani ugye a szezonukban. Tényleg megérdemelten nyertek, és gratulálunk nekik. Nagyon igyekeztünk, hogy itt a végén esetlegesen forduljon a kocka, de nem volt elég erre már a hátra levő 3 forduló. Gratulálok a győrieknek, mert teljesen megérdemelten lettek bajnokok, és főleg így ugye, hogy azért próbáltunk rájuk végig nyomást tenni itt a végén. Elbírták, megbirkoztak vele, és végül meg tudták ezt nyerni.
Nagy csatát vívott a Paks és a Debrecen is, a harmadik helyért végül a Paks ért oda, miután legyőzte 3-1-re a Diósgyőr csapatát. A mérkőzésen Hán János duplázott, igaz, egy büntetőt kiadott, tehát a mesterhármas is meg lehetett volna neki, szerintem oka nem lehet panaszra. Bobák Róbert kérdezte a 2025-ös 26-os idény bronzérmes játékosát, Hán Jánost.
Nagyon gyorsan nyomatékosítottátok, hogy meg akarjátok nyerni ezt a mérkőzést. Dupláztál, kérlek mesélj a találatokról, és hát majd később a kihagyott 11-esről is.
Hát igen, így szerettünk volna belemenni a mérkőzésbe, hogy nyomást gyakoroljunk az ellenfélre. Tudtuk, hogy a Diósgyőr milyen helyzetben van, de nem úgy jöttünk ide, hogy lenézzük őket, hanem 100%-osan a győzelemért mentünk. Ez sikerült, mondhatom azt így utólag, hogy hamar lerendeztük. Nyilván bosszant a kihagyott 11-es, kicsit öző voltam, 2 rugott gól után szerettem volna egy harmadikat is, lehet, hogy át kellett volna engedni, de összességében a lényeg a bronzérem.
Újabb érem a bajnokságban. Mit jelent az ideje a számotok részén? Nem volt teljesen egyértelmű, hogy az utolsó körben meg lehet a bronzérem, nagyot kellett hajrázni. Évközben azért volt egy kis hullámvasút, de összességében milyen volt ez az idény?
Hát igen, egy hullámvasút volt, főleg itt a tavasz. Azt gondolom összességében ez egy nagyon szép eredmény. eredmény annak fényében, hogy milyen szezon közben milyen állapotban voltunk. Úgyhogy nagyon örülök, hogy ezt így egyenesbe jöttünk a végére.
És jöttek idén is a Hán János gólok, 11 született ebben az idényben. Hogyan összegeznéd a saját teljesítményed?
Hát ahogy a csapatét felemás, volt benne sérülés is, volt, amikor nem úgy ment a játék, de ahogy a csapatét is, az én egyéni teljesítményemet is örülök, hogy a végére kiegyenesedett.
A kommentátori állásban elhangzott, hogy valószínűleg nagyon jó hangulatú lesz a hazafelé út, majd az M3-oson és az M6-oson. Milyen lehet ez az út? Mennyire lehet elengedni most már magatokat?
Hát most már nyilván el lehet. Tehát vége a bajnokságnak, megszereztük a bronzérmet, úgyhogy igazából minden megvan.
Szombaton 7 éves bajnoki címsorozata szakadt meg a Ferencvárosnak. Az NB1 2025-2026-os idényét a Győr nyerte 69 pontot gyűjtve, mögötte a Ferencváros egy ponttal lemaradva, az ETI-et hiába legyőzve lett második. Mögöttük bronzérmes lett a Paks 53 ponttal. Szintén 53 ponttal, de egyel kevesebb győzelme miatt a Debrecen lett a negyedik, aztán az Zalaegerszeg, a Puskás Akadémia, az Újpest, a Kisvárda, a Nyíregyháza és az MTK. Már kieső, 11. helyen zárt 28 ponttal a Diósgyőr, az utolsó pedig a Kazincbarcika lett 22 ponttal.
A visszajátszás tábja gratulál a 2025-2026-os magyar bajnoknak, az Eto FC Győrnek, amely július 8-án kezd a BL selejtezőben, egy nappal később kezd, vagyis július 9-én a kupagyőztes Ferencváros az EL selejtezőben, és július 23-án kezdi meg szereplését a konferencialiga selejtezőben a Paks és a Debrecen. Hát ez volt a hét 2026 20. hete a sportvilágában, és ez volt a visszajátszás 2026. május 18-án, melynek végén az adás két társaság szerkesztője Tóth Csongor és Cserjés Bendegúz, továbbá a két hangmérnöke Antal Rihárd és Horváth Milán nevében is megköszöni a figyelmet a szerkesztő műsorvezető Edvi László. Maradjanak továbbra is a Nemzeti Sportrádióval.
Ez volt a visszajátszás.